ZRT megbízásából készítette az MTVA 2026-ban. Műsorajánló.
Egy hétvége az összetartozás jegyében. A valódi ünnep ott kezdődik, ahol időt szánunk egymásra. Nem a múltba tekint, hanem a jelenbe néz. Határokon átívelő kulturális esemény, nemzeti egységünk ünnepe. Torockói Dunanapok. Hamarosan a Dunán, a Dunavördön és az M5 műsorán.
Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Ez a visszajátszás a Nemzeti Sport Rádióban. Kiemelkedő sportesemények, emlékezetes közvetítések. Visszajátszás. Minden hétköznap 10 órától a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
30 éve kezdték ott nyugaton, keleten szóltak, csak nyugalom. Északon rázták, mert nagy a hideg, délen meg mindenki, csupa ideg, énekelte Hobó a 80-as évek elején a rock'n'roll történetéről. De énekelhette volna a kontinens labdarúgó bajnok csapatainak tordájának történetéről is, mert az első igazi, szórakoztató zene megjelenésével egy időben indult egy olyan sporteseménye az öreg kontinensnek, amelyről a születésének pillanatában senki nem tudta, hogy életképes lesz, vagy pedig nem. Nos, sok-sok évtized elteltével ma már tudjuk, hogy a forgolódás, felülés, járni tanulás utáni nehéz gyerekkort követően kiskamaszként egyre önállóbb lett. Tiniként már egészen feslegényke volt, 20 évesként minden sportrajongó szívét meghódította, mikor a legszebb korába ért, teljes átalakuláson ment keresztül, ettől vonzóbb lett, mint valaha, és ennek köszönhetően 60 év felett is erőtől duzzad, nem lehet nem figyelni rá. Ezért is foglalkozik vele a labdarúgó Beck BL-lel részletesen 10 részben a visszajátszás, szóba hozva minden érdekes eseményt, meccset, játékost. A két társszerkesztő Cserjés Bendegúz és Tóth Csongor, a műsorszámokat készítő Tóth Béla, Szabó Bence, Regős László Pál, Kreisz Bálint és Cserjés Bendegúz, továbbá a technikai munkatársak nevében is tisztelettel és szeretettel köszönt mindenkit a szerkesztő műsorvezető Edvi László. A labdarúgó bajnokcsapatok Európa kupája akkor indult, amikor kezdett megszilárdulni Európa ketté osztottsága, és az agresszív Szovjetunió egyre keményebben zárta össze óriás mancsát azon térségek fölött, amelyeket megszállás alatt tartott. Emiatt sem lehettek sikeresek a magyar csapatok az 50-es években, pedig az akkori játékosaink tudás alapján meghatározó szerepet kellett volna játszaniuk. Viszont a világ szerencsésebb felén élők beírhatták magukat a történelembe. Az első két bajnokcsapatok Európa kupája év történetét Tóth Béla és Cserjés Bendegúz meséli el.
Az első mindig különleges, kiváltképp akkor, ha egy nagyra tartott patinás sorozat kezdőpontja. A legrangosabb európai klubtorna esetében mindez megvalósult. A következőkben a Beck első 1956-os döntőjét idézzük fel, ám előtte érdemes sorba venni, hogy mi vezetett a viadal létrehozásához. Rohamléptékben legendássá váló Wolverhampton honvéd mérkőzés, néhány álhatatos francia újságíró és egy dél-amerikai mintasorozat. Csupán ennyi kellett ahhoz, hogy létrejöjjön az európai klubfutball legrangosabb viadala, a bajnokcsapatok Európa kupája. A Bajnokok Ligája elődje forradalmi újításnak bizonyult az 1950-es években, és Willem gyorsan meg is hódította a kontinenst. Az évről évre megrendezett BEC vált az éppen akkor megalakult UEFA zászlós hajójává. A 70 éves múltra visszatekintő elit sorozat ötlete egy hideg decemberi estén fogant meg, amikor az aranycsapat hat játékosával felálló honvéd látogatott a Wolves otthonába. Az angol bajnok csapata Buenos Aires-i Racing Club és a Spartak Moszkva elleni győzelem után új kihívást keresett. A Szigetországban még élénken élt az emléke a mágikus magyaroktól elszenvedett 6-3-as és 7-1-es vereségeknek. A kispesti együttes vendégjátéka pedig messze földről vonzotta a futball szerelmesét a Malinu stadionba. 1954. december 13-án 55 ezeren zsúfolódtak össze, hogy villanyfénynél csodálhassák a két csapat küzdelmét. A mérkőzés rangját mutatja, hogy a második félidőt a televízióban is műsorára tűzte a BBC. Emiatt viszont a brit közszolgálati csatorna nézői nem láthatták Kocsis Sándor és Makos Ferenc első félidei gólját. A második játék részben ugyanakkor a hazaiak megtáltosodtak és fordítottak. Kellett ehhez a szigetországi praktika is, ugyanis Stan Callis a Wolverhampton vezetőedzőjének kérésére a szünetben kitartóan locsolták a pályát, amely a második félidőre szinte dagonyává változott. A házgazda ezzel a húzással sikerrel vette elejét Puskásik kombinatív játékának. Hogy mit jelentett a 3-2-es győzelem a Wolves játékosainak, azt a csapat dél-afrikai védője Eddie Stewart idézte fel évekkel később.
Megőriztem egy gyönyörű fényképet, amelyen a pályáról lefelé futva kezet rázok Puskással, mellettünk pedig Bert Williams áll. Azt a fotót nagy becsben tartottam mindig is. Az öltözőbe beérve, bevallom, megkönnyeztem a sikert. Csak álltam és néztem, hogy az edzőnk Stan Callis szeme is bepárásodik.
A mérkőzés másnapján megjelent Daily Mail napilap világbajnoknak titulálta a honvédot megverő együttest. A Népsport kiküldött tudósítója bokáig érő sárról és vigasztalanul zuhogó esőről számolt be. Hozzátéve,
a Budapest honvéd ezen a mérkőzésen nem játszotta azt a támadó játékot, amely olyan híressé tette az utóbbi időben. A magyar csapat támadói csak az első fél időben adtak ízelítőt a gyors, helycserés, lyukrafutásos, korszerű csatárjátékból. Később elmaradt a folytatás.
Az összecsapás híre Franciaországba is eljutott. A L'Équipe munkatársa Gabriel Anno sietve szögezte le, hogy a csatornán túl védletlenül se bízzák el magukat túlságosan.
Mielőtt bárki legyőzhetetlennek bélyegezné a Wolverhamptont, a csapat viszonozza a honvéd és a Spartak Moszkva látogatását is. És vannak még további nemzetközileg is elismert klubok, mint a Milán vagy a Real Madrid. El kellene indítani egy klubvilágbajnokságot, vagy legalább egy európai kupát, ami nagyobb és jelentőségteljesebb, mint a közép-európai csapatok számára kiírt Mitropa Kupa.
Állt a francia sportnapilap hasábjain. A korábban a francia válogatottat is erősítő Anno ötletét a chilei utazása inspirálta. 1948-ban első ízben rendezték meg dél-amerikai csapatok részvételével a Libertadores kupa elődjének számító tornát Santiago-ban. A hét csapatos viadalt a brazil Vasco da Gama nyerte meg az argentin River Plate és az uruguayi Nacional előtt. Anót és társát Jacques Ferrand lenyűgözte az egész kontinensre kiterjedő versenysorozat, az ott gyűjtött tapasztalatokat pedig magukkal hozták Európába. A két nyakas francia aztán elkezdte a kilincselést a frissen megalapított Európai Labdarúgó Szövetség elöljáróinál. Az UEFA bécsi kongresszusán szinte osztatlan sikert aratott az ötlet. Egyedül a francia szövetség főtitkára, Ari Deloni, aki a saját projektjét, az Európa bajnokság megvalósulását féltette, ellenezte a kupasorozatot. A FIFA ugyanakkor bátorította Anno elképzeléseit, és a kor sztárcsapatainak körében is népszerűnek bizonyult a lehetőség. Ekkor nagyon kicsi múlott, hogy ne Rodolf Zieldreyers legyen a születendő kupasorozat névadója. A belga sportvezetőt 1954-ben választották meg a FIFA elnökének, és már ilyen minőségében utasította vissza a felajánlást, hogy Zieldreyers kupának nevezzék a bajnok csapatok Európa kupáját. Az ötletgazdák tevékenységét dicséri a tény, hogy a Wolves honvéd mérkőzés és a BEC első kiírása között alig több mint fél év telt el. A legrangosabb európai klubverseny első idénye 1955. szeptemberében vette kezdetét a lisszaboni Sporting és a belgrádi Partizán összecsapásával. Magyarországot a részvételt lemondó Honvéd helyett a Vörös Lobogó képviselte. Az MTK elődjét az első fordulóban a brüsszeli Anderlecht-tel sorsolták össze. A párharc első felvonásán 35 ezer néző előtt 6-3-ra nyert a magyar csapat. A Népsport így vonta le a mérkőzés tanulságait.
Ha a kék-fehérek úgy használták volna ki helyzeteiket, mint az Anderlecht, akkor két számjegyű győzelmet arathattak volna. Olyan támadó játékot játszott a magyar csapat, amilyet már nagyon régen láttunk. Úgy játszott, ahogy tavaly májusban válogatott csapatunk az angolok ellen. A hasonlatot fokozta, hogy az ellenfél, a belga bajnokcsapat nagyon angolosan játszott.
A Lantossal, Sándorral, Hidegkutival és Palotással felálló együttes a visszavágón is 3 gólos különbséggel nyert, így könnyedén jutott a legjobb 8 közé. A negyed döntőben a dán bajnokot elbúcsúztató későbbi döntős a Stade Reims várta a Vörös Lobogóra. Itt érdemes felidézni, hogy kik alkották még a 16 csapatos mezőnyt. Bár az angol bajnok Chelsea nem vállalta a részvételt, a névsor ennek ellenére is veretes volt. A spanyol szövetség a Real Madridot delegálta. A majdani győztesnek a svájci bajnok szervet kiejtése új gyakorlatnak bizonyult az első fordulóban. Az olasz színeket azaz AC Milan képviselte, amely a szárvidéki Saarbrücken ellen fordította 8-at döntőben. A bécsi Rapida PSV Eindhovent, a skót Hibernien, a nyugatnémet Rot-Weiss Essent, a svéd Gyurgården pedig a varsói Gvardiát ütötte el a negyed döntős folytatástól. A Beck történetének első mérkőzésén elért 3-3-as döntetlen után a Partizán hazai pályán már 5-5 rúgott a Sportingnak, így a jugoszláv csapat is tovább jutott. A párizsi finálé felé vezető úton a Vörös Lobogó sem jelentett akadályt a Stade Reimsnek decemberben. A franciaországi 4-2-es vereség után a két ünnep között megrendezett budapesti visszavágón is 2 gólos hátrányba kerültek Hidegkutyék a félidőre. Derekas hajrával legalább az újabb vereséget elkerült az MTK, amely 4-4-es döntetlennel intett búcsút a sorozatnak.
A francia bajnok csapat nem csak jól védekezett, hanem védekezésből gyorsan tudott átmenni támadásba. Számtalanszor előfordult, hogy a 3 előretolt csatárhoz másodperceken belül felzárkózott a másik kettő, és 1-2-re gyors helycserés, a féle magyaros támadás alakult ki. Ilyen támadás eredménye volt az első félidőben 2 gól. Általában feltűnt, hogy a francia játékosok mennyivel gyorsabbak voltak, mint a magyarok.
Vonta meg a párharc mérlegét a Népsport. A Reims a folytatásban 2-2 győzelemmel ejtette ki a Hibernient, így páholyból várhatta, hogy mi lesz a Grenoli, vagyis a Gren Nordal Lidholme fémjelezte AC Milan, és a Di Stefano Hento Real vezette Real Madrid ötközetének végkifejlete. A milánói együttes a Rapid Wien ellen, míg a spanyol alakulata Partizán testén keresztül jutott el a 4 közé, ahol pedig a madridi 4-2-es győzelem után a Realnak a 2-1-es olaszországi vereség is belefért. A bajnokcsapatok Európa kupája első döntőjében a Stade Reims és a Real Madrid mérkőzött meg Párizsban 1956. június 13-án. Ennél ígéretesebb párosításról Gabriel Anou, a sorozat ötletgazdája nem is álmodhatott. A fináléban a korszak két meghatározó együttese találkozott egymással. Akárcsak Spanyolország a polgárháború után, úgy épült újjá a Real Madrid is Santiago Bernabeu elnöksége idején. Rövid időn belül felépült a klub új otthona, a ma is használt stadion első változata. Megalapították az Egyesület utánpótlás bázisát, majd 1953-ban a Barcelonát beelőzve megszerezték Alfredo Di Stefanót. A 27 éves argentin labdarúgó volt a kirakós utolsó darabja. Vele a csapatban 21 esztendő elteltével nyert újra spanyol bajnokságot a Real Madrid, amely a következő idényben megvédte címét. Időközben pedig a latin kupát is behúzták a blankók. A spanyol, a portugál, az olasz és a francia bajnok részvételével megrendezett torna döntőjében, éppen a Stade Reims-et felülmúlva. A francia koronázó város együttese 6-szor lett hazája legjobbja. Mindegyik bajnoki címét 1949 és 1962 között szerezte. A fénykor megalapozója Albert Batteu volt, aki a klub első bajnokságából még a pályán vette ki a részét. A támadó középpályás aztán 31 évesen visszavonult, és azon nyomban kinevezték őt a Rams vezetőedzőjének. A kezdeti kudarcok után a türelem kifizetődött. 3 éven belül 2-szer nyert bajnokságot a Batő csapat. Pezsgő futball. Így zanzásították a kortársak azt a korát megelőző látványos, rövid passzos játékot, amelyre a Rams épített. Ezt Michel Hidalgo, a klub akkori középpályása, a később szövetségi kapitányként Európa bajnok edző így fogalmazta meg.
Mi voltunk a tökéletes példája annak, hogy miért gyönyörű a futball. Kicsiben játszottunk lendületes és technikás megmozdulásokkal, szikrázó játékot mutattunk be, és mindig azt tartottuk szem előtt, hogy a mi lábunkon legyen a labda, mert csak így tudtunk támadni.
A Stade Reims talizmánja Raymond Kopa volt. A lengyel bányász család gyermekeként már francia földön született Kopa a megszálló náci katonáktól elcsent labdával kezdett el focizni, és egészen addig vályárként dolgozott, amíg egy bánya balesetben elveszítette az egyik ujját. Pályafutását az Angers csapatában kezdte meg, csalódottan. Erre eképp emlékezett vissza Kopa.
Arra számítottam, hogy majd valamelyik nagy északi klub leigazol engem, például a Lille, a Lan, a Valenciennes vagy a Roubaix. Szóval igazán elkeserített, hogy egyedül egy másodosztályú csapat, a nyugat-francia Angers-t értem ajánlatot.
Kopa csak 2 évet töltött az együttesben, mielőtt csatlakozott volna kor sikercsapatához, a Reims-hez, amelyben utolsó meccsét a Beck első döntőjében játszotta. Parc des Princes-be 38 ezeren zsúfolódtak össze, hogy az este 8:30-kor kezdődő döntőt megtekintsék. A pályára az angol játékvezető Arthur Ellis vezette ki a csapatokat. Következett 90 perc, benne egy rögvest legendássá váló fordítással. A szinte hazai környezetben játszó Reims 10 perc alatt 2 gólos előnyre tett szert. Michel Leblon éles szögből talált be, még Jean Tamlen a kapus Juan Alonso hibáját használta ki. 0-2. A Real még az első félidőben ledolgozta hátrányát. Nem sokkal később Di Stefano szépített pazarös játék végén, majd az első fél óra után Hector Rial lőtt gólt egy jobboldali beadásból. 2-2. A fordulás után ismét a Reims került előnybe. Hidalgo fejelt a kapuba. 2-3. 5 perccel később Marquitos használt ki egy kapu előtti kavarodást, és a madridiak újfent kiegyenlítettek. 3-3. A záró negyed órának döntetlen állásnál vágtak neki a csapatok. A győztes gólt a másodjára kapuba találó Real szerezte a 79. percben. Bajnok a Real Madrid, amely 4-3-ra győzte le a Reims csapatát. A nagyfülű trófát a csapatkapitány Miguel Muñoz emelte a magasba. Az első mindig különleges. Így volt ezzel Di Stefano is, aki így emlékezett vissza 5 meggyőzelme közül a legelsőre.
Az első megdöntőnket játszottuk, és akkor még senki sem gondolta, hogy ez milyen nagy dolognak a kezdete. Rendkívül szórakoztató meccs volt, a közönség elégedetten távozhatott. 4-3-ra nyerni Párizsban a Reims ellen, óriási élmény volt ezt megélni az ott élő spanyol bevándorlóknak. A siker után nyugalom költözött az öltözőbe, nyoma sem volt az idegességnek. Egyszerűen élveztük az egészet.
Az első mindig különleges, hát ha még több is követi. Alig telt el egy újabb év, és a Real Madrid visszatért a futball legértékesebb színpadára, és nem kellett sokat várni a Reims újabb részvételére sem. De az már egy másik történet.
Megvédte címét a Real Madrid, debütált a selejtezőkör. Ilyen volt a bajnokcsapatok Európa kupájának második kiírása. Jól sikerült a legelső Beck sorozat 1956-ban, így semmi sem szabhatott gátat annak, hogy az 1955-ös, 56-os kiírás után ismét megrendezzék a rangos sorozatot. A lebonyolítás jócskán megváltozott az előzőhöz képest. Ezúttal 16 csapat helyett már 22 harcolhatott a végső győzelemért, és nem a 8-at döntőben oda-visszavágós küzdelmekkel indult a sorozat, hanem oda-visszavágós selejtezőkörrel. Ebben a szakaszban 12 klub vett részt, majd a 6 továbbjutó csatlakozott azon 10 csapathoz, amelynek nem kellett selejtezőt vívnia, hanem kvázi automatikusan a kieséses szakaszban indult. Ebben az évben vezették be azt a kezdeményezést is, hogy ha a párharcok összesítésben döntetlennel zárulnak, akkor egy harmadik mérkőzés dönt a továbbjutó sorsáról. Erre egyébként már ebben az idényben sor is került, hiszen a selejtező körben a Dortmund először 4-3-ra győzött, majd 2-1-re kikapott a Spora Luxemburg ellen. A harmadik mérkőzést 1956. szeptember 16-án játszották, a Dortmund 7-0-ra nyerte meg a mérkőzést, így kialakultak a kieséses szakasz párosításai, mert hogy a többi mérkőzésen nem volt szükség harmadik meccsre. A selejtező körből egyébként még a Dinamo Bukarest, a Manchester United, a Slovan Bratislava, a Nice és az Athletic Bilbao jutott tovább. Érdekesség, hogy a Manchester United 12-0-ás összesítéssel ütötte ki az Anderlechtet. Először 2-0-ra győzött az angol csapat, majd 10-0-ra verte belga ellenfelét. A nyolcad döntőben a következő csapatokhoz csatlakoztak a selejtezőn továbbjutók. CSKA Sofia, Rangers, Grasshoppers, a címvédő Real Madrid, Rapid Wien, Rapid JC, Crvena Zvezda, az előző évben döntős Fiorentina, a Norrköping és a Budapesti Honvéd, amely tavaly még vörös lobogó néven indult. A nyolcad döntőben két olyan eset is volt, amikor harmadik mérkőzésre volt szükség a már említett összesített döntetlen miatt. A Rangers és a Nice 3-3-as összesítés miatt, a Real Madrid és a Rapid Wien pedig 5-5-ös összesítés miatt volt kénytelen harmadszor is összecsapni. A párharcokból a Nice és a Real Madrid jutott tovább, mellettük a Manchester United, a CSKA a Sofia, a Grasshoppers, a Crvena Zvezda, a Fiorentina és az Athletic Bilbao élte túl a nyolcad döntőt. Utóbbi csapat éppen a Honvédot ejtette ki 6-5-ös összesítéssel. Nehezítő körülmény volt, hogy a Budapesten zajló 1956-os események miatt a Honvéd mindkétszer idegenben játszott. Kialakult a negyeddöntő párosítása, amely során a Manchester United, a Fiorentina, a Real Madrid és a Crvena Zvezda jutott tovább. Az immár négy főre szűkült mezőny izgalmas mérkőzéseket hozott. A jugoszláv Crvena Zvezda az olasz Fiorentinát, a spanyol Real Madrid pedig az angol Manchester Unitedot fogadta. Előbbi mérkőzés nagy izgalmakat hozott, hiszen mindössze egy gól döntött a Fiorentina továbbjutásáról, amelyet még Prini szerzett a belgrádi mérkőzésen. A Real Madrid pedig 5-3-as összesítésben ejtette ki a Manchester Unitedot. Az első mérkőzést 3-1-re nyerte, a másodikon pedig 2-2-es döntetlen született. Jött tehát a döntő, a bajnok csapatok Európa kupája történetének második fináléja. A jeles mérkőzést a madridiak otthonában, a Santiago Bernabeu-ban játszották körülbelül 120 ezer néző előtt. Nem csak a nagy nézőszám miatt lehetett lélegzetelállító az atmoszféra, hanem azért is, mert ez volt az első döntő, amit este tudtak volna játszani, mivel a Bernabeut korszerű világítással szerelték fel az alkalomra. Igaz, a Fiorentina kérésére az este 20 órás kezdést 17.30-ra módosították, mert az olasz csapat nem volt hozzászokva a mesterséges fényhez. Mielőtt magára a döntőre rátérnénk, nézzük, hogy jutott idáig a két csapat. A Real Madrid esetében talán egyszerűbb a magyarázat, hiszen az 1956-os Beck győzelem után joggal várhatta mindenki, hogy ezúttal is a favorítja lesz a sorozatnak. Nem csoda, hogy a csapatgerince nem változott az előző évhez képest, és továbbra is Alfredo Di Stefano volt a csapat vezéregyénisége. Érdekesség, hogy ennek ellenére a hazai bajnokságában nem volt makulátlan a Real Madrid, hiszen az 1955-ös, 56-os idényben csupán harmadik lett az Athletic Bilbao és a Barcelona mögött. Az idézőjelben rossz előjelek ellenére szépen összerázta magát a Real, hiszen az 56-os, 57-es idényben nem csak a Beckben, de a bajnokságban is remekelt, és végül meg is nyerte azt. A nemzetközi szintéren pedig a döntőbe jutott, legyőzve a Rapid Wien-t, a Nice-t és a Manchester Unitedot, majd a következő ellenfele, a Fiorentina volt a fináléban. A Fiorentina, Firenze egy együttes újonc volt a Beckben, hiszen az előző idényben még a Milán képviselte az olaszokat. Csak hogy a Fiorentina közben leuralta az olasz bajnokságot és 12 pont előnnyel lett bajnok a Milán előtt. Mérlege 20 győzelem, 13 döntetlen és mindössze egy vereség volt. A klub valósággal berobbant az európai futballba, hiszen ekkor szerezte első bajnoki címét. A szurkolók körében legendásnak számít a sikert elérő csapat, amelyből érdemes kiemelni két világklasszist, a brazil Julinhót és az olasz Virgilit, akik között egyre jobb volt az összhang az idény előre haladtával. A Beckben is sikert sikerre halmozott a Fiorentina, legyőzte a Norrköpinget, a Grasshoppers-t és a Crvena Zvezdát, ezzel döntőbe jutott. Na, hát jöjjön a finálé krónikája! Ahogy már említettem, a döntőt a Santiago Bernabeu-ban, a Real Madrid otthonában rendezték, 1957. május 30-án 120 ezer szurkoló előtt, modern fénytechnikával felszerelve, igaz, mint mondtam, erre nem volt szükség. A játékvezető az a holland Leo Horn volt, aki a legendás Anglia elleni 6-3-as mérkőzést is vezette 1953-ban. A Real Madrid esélyesként és favoritként érkezett, a Fiorentina pedig sikert sikerre halmozva, önbizalomtól felvértezve, remek csapategységgel várta a találkozót. A Real Madrid kezdője. Juan Alonso a kapuban, aztán Manuel Torres, Marquitos, Rafael Lesmes, Miguel Muñoz, José María Zárraga, Raymond Kopa, Enrique Mateos, Alfredo Di Stefano, Hector Rial, Francisco Gento, a vezetőedző pedig José Villalonga Llorente. A Real Madrid kezdő 11-ében 3 változás történt az előző back döntőhöz képest. A Fiorentina kezdője Giuliano Sarti, Ardico Magnini, Alberto Orsán, Sergio Cervato, Aldos Camarucci, Armando Segato, Julinho, Guido Gratton, Giuseppe Virgili, Miguel Montori, Claudio Bizzarri, a vezetőedző pedig Fulvio Bernardini. Kicsit térjünk vissza a Real Madrid kezdőjéhez, ahol a tavalyi döntős kezdővel ellentétben egy francia név is felbukkan. Raymond Kopa, aki a keret nagy részéhez hasonlóan másodszor lépett pályára a back döntőben, csak ő tavaly még éppen a Real Madrid ellenfelét a Reims-et erősítette. Egy William Gallardnak adott 2005-ös interjúban így nyilatkozott arról az időszakról Raymond Kopa.
A Reims nagyszerű csapat volt, csodálatos támadó focit játszottunk, úgynevezett pesgő focit, és népszerűek voltunk egész Franciaországban. 1953-ban 3-0-ra legyőztük az AC Milánt a Coupe Latin, ez a Beck előfutára, szóval ennek a döntőjében. A Milán később ajánlatot tett nekem, de én igazán a Real Madridban akartam játszani, mert akkoriban ők voltak a világ legjobb klubja.
Kopa aztán át is igazolt, akkoriban rekordnak számító 500 ezer euróért. Ebből a pénzből a Reims 3 francia sztárjátékost igazolt, miközben a Real Madridnál hamar megszerették Raymond Kopát, akit el is neveztek Kopitának, azaz a kiskopának. Őt egyébként minden idők legnagyobb labdarúgóiról is kérdezték ebben az interjúban, amelyre ő 3 névvel felelt. Di Stefano, Puskás és Gento. A 3 névből 2, Di Stefano és Gento csapattársa volt az 1950-es begdöntőben. Puskás csak később csatlakozott a Real Madridhoz. De ez egy másik rész története. Most pedig jöjjön az 1956-os, 57-es Beck finália. Május 30-án elhangzott a kezdő sípszó, a csapatok egymásnak estek. A mentalitásra nem lehetett panasz, mindkét csapat igyekezett uralkodni a másikon, a szép futball mellett erős belépők és szerelések tarkították a mérkőzést. Az első félidő kiegyenlített volt, mindkét kapu előtt adottak lehetőségek, de Alonso és Sarti is remekül védett. A gólcsend a 70. percben tört meg, amikor a Real Madrid kapura tartó játékosát Ardico Magnini buktatta a 16-oson belül. A 11-est Alfredo Di Stefano váltotta gólra. Érdekesség, hogy a korabeli felvételt nézve látszik, ahogy a kapus már jóval az elrúgás pillanata előtt előre fut a gólvonalról, és a lövés pillanatában körülbelül a gólvonaltól 4 méterre kíván hárítani. Nem sikerült. A következő percekben sorra jöttek a helyzetek mindkét oldalon, de a Real Madrid aztán másodszor is betalált egy kontra után. Francisco Gento kapott remek kiugratást Kopától a leshatáron, a kijövő Giuliano Sarti fölött parádés mozdulattal pöccintette át a labdát a spanyol játékos. Real Madrid Fiorentina 2-0. A Népsport akkori tudósítása alapján két játékos volt a mérkőzés legjobbja, a Fiorentinában játszó brazil Julinho és a Real Madrid kapusa Juan Alonso. Az 1956-os, 57-es Beck gólkirálya viszont nem a két csapatból került ki, hanem a Manchester Unitedból. Denis Violet 9 góllal zárta a tornát. Ami pedig a döntő utózöngéjét illeti, valamilyen szinten elvárt volt, hogy a Real Madrid győzni fog, avagy győznie kell a Santiago Bernabeu-ban. A szurkolók kitörő lelkesedéssel fogadták a győzelmet, ugyanakkor a csapat kitartott a gerincét képző játékosok mellett, akik az állogát jelentették a következő évi sikereknek. De ezekről majd a következő részekben lesz szó. A Fiorentina se gyengült, igaz, a következő évben már nem tudta megnyerni az olasz bajnokságot. Magával a döntővel kapcsolatban pedig a Fiorentina szurkolók a mai napig nehezményezik az első gól előtti szituációt, mert hogy a szabálytalanság, amelyből a 11-es következett, valójában a 16-oson kívül történt. Minden esetre az olasz futball, és leginkább a Fiorentina legendás meccsei közé tartozik, hiszen a firenzeiek első olasz csapatként játszottak döntőt. Ilyen szempontból a tendencia folytatódott, hiszen a következő idényben a Real Madrid ismét egy olasz csapattal, a Milánnal találkozott a döntőben. De ez már az 1958-as finálé története.
Az első két bajnokcsapatok Európa kupáját, tehát a Real Madrid nyerte, és egy ideig megállíthatatlan volt. Sikersorozatának felidézését a hírek után folytatjuk.
A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. Ez a Nemzeti Sport Rádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
Gyere, Korsubert, gyere, meg lehet, kellene még egy nagy hajrá. Nagyon kell menni, de még mindig vezet Krisztus. De az utolsó métereken meg fogja nyerni Korsubert, és ebben a pillanatban olimpiai bajnok Korsubert.
Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok! Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sport Rádióban.
Kihirdették a brazilok világbajnokságra utazó keretét. Nyilvánosságra hozták a bicskei kegyelmi ügy dossziéját. Napos tavaszi idő várható. Jó napot kívánok, jönnek a részletek.
Sporthírek.
A bennmaradás szempontjából kulcsfontosságú mérkőzésen küzd a magyar férfi jégkorong válogatott. A Svájcban zajló elit világbajnokságon. Nemzeti együttesünk a harmadik fordulóban 20 óra 20 perctől az eddig szintén pont nélkül álló Nagy-Britanniával találkozik. Csapatunk sajnos elveszítette egyik rutinos csatárát, Bartalis Istvánt, aki az Ausztriával vívott meccsen súlyos sérülést szenvedett, ezért számára véget ért a VB. Helyére az utolsó keret szűkítésnél kikerült Nagy Krisztiánt, a Ferencváros támadóját hívta be Majoros Gergely szövetségi kapitány. A Puskás Akadémiában szereplő Lauros Duarte, illetve a Videóton korábbi játékosa, Stopira is ott van a Zöldfoki Köztársaság labdarúgó válogatottjának világbajnoki keretében. A VB újonc a június 11-én rajtoló tornán a H-csoportban Spanyolországgal, Uruguayjal és Szaúd-Arábiával játszik majd. Carlo Ancelotti, a brazil labdarúgó válogatott szövetségi kapitánya kihirdette végleges keretét a világbajnokságra. A 26 játékos között ott van Neymar. Az olasz szakember ugyanakkor nem számít többek között Thiago Silvára, Antonira, Richarlisonra és Joelintonra. Visszavonul a válogatottságtól Vojvoda Dávid, a férfi kosárlabda NB1-ben szereplő Albafehérvár csapatkapitánya. A 35 éves bedobó 17 esztendőn át játszott a nemzeti együttesben, amelyben 160 alkalommal lépett pályára és két Európa-bajnokságon képviselte színeinket. A világ és Európa bajnok Érdi Mária a nyitó nap után a 9. helyről várja a folytatást a horvátországi Castellában zajló Ilka 6-os vitorlázó Európa bajnokságon. Ugyanezen a helyszínen a férfiak Ilka 7-es hajóosztályának versenyeiben az olimpiai és világbajnoki 4. helyezett Vadnai Jonatán, jelenleg a 22.
Ez a Nemzeti Sport Rádió. Hajrá, magyarok!
Nyilvánosságra hozták a bicskei kegyelmi ügy dokumentációjának egy részét. A dossziét a kormány.hu per igazságtétel oldalon tették közzé. Magyar Péter miniszterelnök sajtótájékoztatón is beszámolt annak tartalmáról. A kormányfő elmondta, Varga Judit akkori igazságügyi miniszter csomagban terjesztett fel 49 nevet. Ebből 3 esetben javasoltak kegyelmet adni, de K. Endre nem volt köztük. Novák Katalin köztársasági elnök azonban ismeretlen okból 3 embernek, köztük K. Endrének a javaslat ellenére kegyelmet adott. Magyar Péter szerint az iratokból kiderült, hogy a döntést a szolgálati utat megkerülve, a közelgő pápa látogatásra hivatkozva gyorsították, és szokatlan módon még aznap ellenjegyezte az igazságügyi miniszter. Reagált a miniszterelnök sajtótájékoztatójára a Fidesz frakció, Közleményükben úgy fogalmaznak, a tájékoztatón semmi új nem derült ki. K. Endre kegyelmi kérvényét az akkori igazságügyi miniszter nem támogatta, de a köztársasági elnök döntését követően mégis ellenjegyezte. Azt állítják, a kormány tagjai csak 2024. februárjában értesültek az ügyről. Az érintettek lemondásával egyetértettek. Felfüggesztette tisztségéből a Nemzeti Kulturális Alap vezérigazgatóját a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter. Tar Zoltán közösségi oldalán úgy fogalmazott, Krucsainé Herter Anikó felelt a közpénzekből kiosztott milliárdokkal kapcsolatos ügyekért Hankó Balázs utasításai alapján. A tárca vezető belső vizsgálatot indít a szervezetnél. Több százezren nem rendelkeztek még személyi jövedelemadójuk 1+1%-áról, amelyről holnap éjfélig lehet nyilatkozni. Az adóhatóság felhívta a figyelmet arra, hogy a határidő után beküldött felajánlások érvénytelenek. Az adózók civil szervezeteket, egyházi közösségeket vagy a Nemzeti Tehetségprogramot támogathatják az összeggel.
Közlekedés.
Az M0-ás autóút keleti szektorán az M5-ös autópálya felé vezető oldalon Maglód térségében baleset történt. A 46-os kilométernél a belső sávot lezárták, több kilométeren torlódik a forgalom. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös telefonszámra.
Időjárás.
Napközben a gomoly felhők mellett sok napsütés valószínű, csak elszórtan lehet kisebb eső, futózápor. Megélénkül a szél. Délután 19-23 fok várható.
Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Ez a visszajátszás a Nemzeti Sport Rádióban. Kiemelkedő sportesemények, emlékezetes közvetítések. Visszajátszás. Minden hétköznap 10 órától a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
Az Európai Labdarúgó Bajnok csapatok versenyét Beck néven először az 1955-56-os szezonban rendezték meg. Az első két sorozatot a Real Madrid nyerte, és a harmadik negyedikben is esélyesként indult. Regős László Pál és Kreisz Bálint összeállítása következik.
Ahogy az előző szezonban, úgy 1957-ben is selejtezőkkel indult a Beck kiírása. Sorsolással dőlt el, hogy mely bajnokcsapatoknak kell már a selejtezőben megkezdeni a szereplést. A magyar bajnok Vasas mellett többek között a Manchester United, a Milán és a Benfica is rájátszásra kényszerült, míg például a svéd Norrköping vagy a román Steaua, akkori nevén Csecsea Bukarest a sorsolásnak köszönhetően azonnal a főtáblára került. A rendszer igazságtalanságát mutatja, hogy a selejtező nélkül főtáblára került 7 csapat közül 5 már az első körben búcsúzott a Becktől. A címvédő Real Madrid alanyi jogon főtáblára került, és ha már ott volt, esélyeshez méltó módon menetelt ebben a szezonban is. Előbb a Royal Antwerpet, majd a Sevillát győzték le a királyiak, akik az elődöntőben a Vasassal találkoztak. Magyar csapat először jutott a legjobb 4 közé, miután az angyalföldiek a selejtezőben a CDNA Szófiát, aztán a Young Boys-t és az Ajaxot is búcsúztatták a sorozattól. Ilovszki Rudolf irányításával, Bundzsák Dezső, Szilágyi Gyula és Csordás Lajos góljainak köszönhetően jutott a legjobb 4 közé a magyar bajnok csapat. A címvédő Real Madrid viszont az első mérkőzésen óriási előnyre tett szert. A Népsport így tudósított a madridi találkozóról.
Tüneményesen játszott a Real Madrid csatársora, Real Madrid Vasas 4-0. Az Európa szerte nagy érdeklődéssel várt EK elődöntő csak részben felelt meg a várakozásnak. Időnként tüneményes játékot láttunk a Real Madrid csapatától, s olykor-olykor a Vasas is csillogtatott valamit a tudásából. Nem volt magas színvonalú a küzdelem, s ennek elsősorban a végig zuhogó eső volt az oka. A Vasas szoros emberfogására rendezkedett be. Berendinek az volt a feladata, hogy Di Stefanót igyekezzi kikapcsolni a játékból, Bundzsák pedig balfedezetet játszott. Ez a taktika már eleve arra kárhoztatta a piros-kékeket, hogy a góllövésről többi-kevésbé lemondjanak. Azt is megbeszélték, hogy lassítani igyekeznek a Real Madrid támadásait. Ez azonban csak részben sikerült, mert a madridiak két szélsője a legtöbbször ellenállhatatlan volt.
Di Stefano 3-szor, Marcel 1-szer talált be, a címvédő magabiztos előnnyel utazhatott Budapestre. A Népstadionban a korabeli híradás szerint 100 000 néző előtt rendezték a visszavágót, ahol a Népsport másnapi címlapja alapján a Vasas lelkesen, lendületesen játszott, míg a Real Madrid játékosai csak labdakezelésben csillogtatták tudásukat. Az angyalföldiek már a 3. percben veszélyeztettek.
Lenkei szögletét a pompás lendülettel felugró bundzsák fejelte a kapura, a labda azonban a gólvonalra tömörült védők között elakadt. A lelátóról úgy látszott, hogy a labda túljutott a gólvonalon, a Vasas játékosok és a szurkoló sereg is gólt követelt.
A játékvezető viszont nem adta meg bundzsák gólját, nem úgy bő 20 perccel később.
A 25. percben Szilágyi egy 4-5 védőt is kicselezett, bundzsák elé tálalta a labdát, s a jobb összekötőbe húzódott bal összekötő, mintegy 14 méterről, pompás lövéssel a bal felső sarokba küldte a labdát. 1-0 a Vasas javára. Óriási lelkesedése fogadta a közönség a piros-kékek vezető gólját. Az együttes szinte szárnyakat kapott, s percekig nagy nyomás alatt állt Alonso kapuja. És még egy Vasas gól. Az 53. percben gollá értek a Vasas rohamozásai. Radulj beadását Munoz kézzel ütötte ki 2 méterről a 16-oson belülről. A játékvezető habozás nélkül 11-est ítélt. A büntetőt csordás a balra mozduló kapus mellett laposan a jobb sarokba lőtte. 2-0.
A végeredmény ez maradt. A Real Madrid első és egyetlen vereségét szenvedte el abban a szezonban. A királyiak viszont így is döntőbe jutottak.
A Vasas öltözőjében természetszerűleg nagy volt az öröm, elégedettek voltak az eredménnyel, bár többen kijelentették, így bundzsák és Szilágyi egy is, hogyha a játékvezető megadja az első gólt, amikor mindkettőjük véleménye szerint legalább 1/2 méterre a kapuvonalon túl volt a labda, legalább a 3. mérkőzést kiharcolták volna.
Ilovszky Rudolf, a Vasas edzője, a következőket mondotta.
Mai játékunkkal bebizonyítottuk, hogy nem érdemtelenül jutottunk az EK elődöntőjébe, amely addig egyetlen magyar csapatnak sem sikerült.
Carneia, a Real Madrid argentin edzője így beszélt.
Mi ezen a mérkőzésen végrehajtottuk a tervünket, az óra a percek ellen játszottunk, mert egyedüli célunk az volt, hogy bármilyen eredménnyel is biztosítsuk továbbjutásunkat a döntőbe.
Santiago Bernabeu, a vendégcsapat elnöke, így foglalta össze véleményét.
A Vasas csapatára szinte rá sem lehetett ismerni Madrid után. Ellenfelünk kitűnően játszott, bár egy kissé talán keményebben a kelleténél. Az eredményt teljesen megérdemelte. Egyik legnagyobb élményem a budapesti közönség. A hatalmas nézősereg olyan sportszerűségről és szakértelemről tett tanúbizonyságot, amely őszintén meglepett.
A döntőt a brüsszeli Heysel stadionban rendezték. A madridiak ellenfele az előző évhez hasonlóan ezúttal is egy olasz együttes volt, mégpedig az AC Milan. Cesare Maldinivel a védelemben, Lidholmal és Schiaffinoval a támadósorban. A milánóiak alaposan megnehezítették a címvédő dolgát. Az 59. percben Schiaffino révén megszerezte a vezetést a Milán, majd Di Stefano egyenlítő gólját követően 4 perccel Grillo megint az olaszokat juttatta előnyhöz. 1 perc múlva Real egyenlített, a döntő hosszabbításba torkollott. Ezt pedig a madridiak bírták jobban. A 107. percben Hento megszerezte a győztes gólt, a Real Madrid sorozatban 3-szor nyerte meg a beket. A Népsport szűkszavúan a címlap alsó sarkában így számolt be a döntőről.
Újra a Real Madrid nyerte az EK-t, a Real Madrid-Milán labdarúgó Európa Kupa döntőt szerdán este Brüsszelben játszották. A Real a hosszabbításban 3-2-re győzött.
A Milánnak még néhány évet várnia kellett az első győzelmére, a Real Madrid viszont a következő években is letaszíthatatlan volt a trónról.
A bajnokcsapatok Európa kupája és a Bajnokok ligája döntőit bemutató sorozatunk negyedik részében az 1958-1959-es idény utolsó mérkőzését idézzük fel, amelynek párosítása a korábbi epizódok hallgatóinak ismerős lehet. Vagy az első döntőben itt is a Real Madrid és a Rams küzdött meg egymással, a helyszín ezúttal a Stuttgarti Neckar Stadion volt. A fő kérdés az volt, hogy a már 3 trófeával rendelkező spanyolok egyeduralma megmarad-e, ám mielőtt erre választ kapnánk, idézzük fel, hogy alakult ki ez a párosítás.
A
fináléba vezető utat összesen 28 csapat kezdte volna meg, ám két együttes, az Olimpiákos és az 1958. februárjában a müncheni légikatasztrófában a játékosai nagy részét elvesztő Manchester United nem tudott elindulni. Magyarországot az MTK képviselt, amely az előselejtezőben 2-3-0-ás győzelemmel ejtette ki a Lengyel-Polónia Bitomot. A legjobb 16 között a svájci Young Boys viszont már túl nehéz feladatnak bizonyult, a hazai mérkőzés 2-1-re, a visszavágott pedig 4-1-re veszítette el a magyar bajnok. A későbbi döntősök közül a Real Madrid a Besiktas ellen 3-1-es összesítése jutott tovább, a Rams pedig a finn bajnokot ejtette ki 7-0-ás eredménnyel. A negyeddöntőben a címvédő 7-1-re nyert az osztrákok legjobb csapata ellen, a Rams viszont 2-0-ás hátrányból fordított a visszavágón a Standard Liège ellen. Az elődöntőben az egyik ágon spanyol rangadót rendeztek, a Real városi rivális az Atletico ellen küzdött meg a döntőbe jutásért. A végeredmény kialakításában pedig a magyarok legendája Puskás Ferenc is sokat segített. Az aranycsapat korábbi kiválósága az 1956-os forradalom után emigrált Spanyolországba és a disszidálásért kapott eltiltásának letöltése után az 1958-59-es idényben mutatkozott be a Real Madridban. Az Atletico elleni elődöntő első mérkőzésén 2-1-re nyert a Real, Puskás a 33. percben büntetőben volt eredményes. A visszavágót az Atletico nyerte 1-0-ra, így az akkori szabályok értelmében harmadik mérkőzés döntött a továbbjutóról, amelyet semleges pályán játszottak le. Puskás Ferenc Zaragozában is eredményes volt, Di Stefano a 16. percben vezetést szerzett, Collyer 2 perccel később kiegyenlített, Puskás pedig az első félidő hajrájában beállította a 2-1-es végeredményt, ezzel döntővel lőtte a Realt. A másik ágon a Rams útja simább volt. A Young Boys ellen 1-0-ra elveszített idegenbeli találkozó után hazai pályán 3-0-ra nyert a francia bajnok, így 1956 után ismét bejutott a döntőbe. A stuttgarti mérkőzésnek pedig a trófa megszerzése mellett egy másik tétje is volt, mivel egyik csapat sem nyerte meg hazai bajnokságát abban a szezonban, így csak a győztes indulhatott a Beck következő kiírásában. A Népsport néhány nappal a találkozó előtt így írt a várakozásokról.
A Real tartják esélyesebbnek a labdarúgó Európa Kupa szerdai döntőjében. Mi sem jellemzőbb a labdarúgó Európa Kupa mérkőzések iránti érdeklődésre, mint hogy a szerdán 18 órakor a stuttgarti Neckar stadionban sorra kerülő döntőre már minden jegy elkelt. Pedig a stadionba 70 ezeren férnek be, és a jegyek sem olcsók. Az immár negyedik EK döntőn, akárcsak az elsőn, a Real Madrid és a Stade Reims csapata kerül szembe egymással, és ezúttal is, akárcsak 3 évvel ezelőtt, a spanyolok az esélyesebbek. A már háromszoros győztes Real mindent elkövet a negyedik győzelem megszerzése érdekében. Hétközben lejátszotta a Sevilla elleni visszavágó spanyol kupa mérkőzését, 1-0 arányban kikapott, de így is tovább jutott, mert az első találkozót több góllal nyerte, és már több napja Stuttgartban tartózkodik, ahová a franciák csak hétfőn érkeztek meg. Egyébként a Reims is a múlt héten játszotta le Nîmes-ben utolsó bajnoki mérkőzését, és 2-2-es döntetlent ért el. A szerdai döntőre mindkét csapat legjobb összeállításában áll ki. A Realból hiányozni fog Puskás, aki hivatalosan sérült, de félhivatalosan úgy tudják, hogy nincs megfelelő formában. Érdekes, hogy a madridi csapatból 6-an szerepeltek már az előző 3 döntőn, mégpedig Di Stefano, Zárraga, Marquitos, Rial, Hento és Kopa. Érdekes az is, hogy Kopa az első döntőn még a Reims színeiben játszott középcsatárt, most pedig a jobb szélső posztján veszi föl régi klubi ellen a küzdelmet. Igaz, hogy könnyebben sérült, de játékára feltétlenül számítanak. Tudni kell ezután azt is, hogy a Real számára a győzelem sorsdöntő. A spanyol bajnokságot ugyanis a Barcelona nyerte, és ha a Real nem nyeri meg a kupát, jövőre nem vehet részt 5-5-ször is az EK-ban. A mérkőzés iránt az érdeklődés egyébként óráról órára nő. A fekete piacon már 200 márkát is fizetnek egy jegyért. Több külön vonat és külön repülőgép hozza majd a spanyol és a francia szurkolókat. A mérkőzést nem csak a nyugatnémet, a francia és a spanyol rádió, hanem az Eurovízió is közvetíti. Ami pedig az esélyeket illeti, a Reims helyzete sem reménytelen, hiszen ez a csapat adta a svédországi VB-n kitűnően szerepelt francia válogatott gerincét, és csatársorát Gilles Fontaine a VB gólkirálya irányítja. A Realnak több esélyt adnak, de egy labdarúgó mérkőzésen sok minden lehetséges, és általános vélemény szerint a pillanatnyi erőnlét dönt, sőt, esetleg a szerencse is befolyásolhatja szerdán a végeredmény kialakulását.
Ahogyan hallhatták, a Népsport az akkori narratívának megfelelően negatív kontextusban beszélt Puskás Ferencről, aki május közepén még döntőbe lőtte a Real Madridot, így azt nem igazán lehet mondani, hogy ne lett volna megfelelő formában. Az viszont tény, hogy az elődöntő és a döntő közötti 3 hétben Puskás megsérült, így nem léphetett pályára Stuttgartban. És hogy mit hozott a mérkőzés? a Beck és a BL döntők történetének egyik leggyorsabb gólját és sorozatban a negyedik Real Madrid győzelmet. Így írt az 1959. június 3-án lejátszott mérkőzés történéseiről a Népsport másnapi lapszáma.
Negyedszer is a Real Madrid nyert az Európa kupát. Real Madrid Stade Reims 2-0, a félidőben 1-0. Szerdán délután kellemes időben 70 ezer néző előtt játszották le a Neckar stadionban a labdarúgó bajnok csapatok Európa kupájának döntőjét. A nézőtéren 7000 francia és 3000 spanyol szurkoló foglalt helyet. A Real hatalmas iramban kezdte a játékot, és azonnal sikerült meglepnie ellenfelét. A 40. másodpercet mutatta az óra, amikor a madridiak szabadrúgása Mateos lábáról irányt változtatva kolonna mellett az ellenkező sarokba vágódott. A spanyolok a gól után is tovább rohamoztak, s ritkán engedték szóhoz ellenfelüket. Ennek ellenére a 4. percben a Reims egyenlíthetett volna. Lamartin hajszállal lőtte fölé Vincent átadását. Az időnként túl erélyes madridi védelem nem engedte kibontakozni a francia támadásokat. A 15. percben Jonquet gáncsolta Di Stéfanót. A megítélt 11-est Mateos rúgta, de kolonna remek vetődéssel kiütötte a labdát. Az első negyed óra után a Reims átvette a játék irányítását, és 30 percen keresztül sokkal többet támadott, mint ellenfele, de helyzetei kihasználatlanok maradtak. A spanyoloknak csak egy nagy helyzetük volt. A 31. percben Hento beadását Kopa fölé rúgta. Kopa ennél a támadásnál megsérült, ettől kezdve végig sántikált. A második félidőt is villámgyors madridi támadások vezették be, Di Stéfano vezetésével. A 47. percben a középcsatár 20 méteres váratlan lapos lövése meglepte kolonnát, s a labda a bal sarokba került. A gól után a madridiak már nem erőltették az iramot, láthatólag az eredmény tartására rendezkedtek be. A Reims ebben a játékidőben is többet támadott, a spanyol védelem azonban biztosan verte vissza a franciák próbálkozásait. A döntő nem hozott nagy játékot, mindkét csapaton látszott, hogy nehéz, zsúfolt mérkőzésekkel teli idény van már mögöttük. A Real megérdemelten nyerte sorrendben negyedszer a kupát, bevált a taktikája, mely a mérkőzés kezdeti, majd a szünet után is az ellenfél lerohanására irányult. A csapat és a mezőny legjobbja Di Stéfano volt, elől, hátul mindenütt ott volt, ahol kellett, ragyogóan irányított, de a védekezésben is kivette a részét. Kitűnő teljesítményt nyújtott Dominguez is. Elmondható, hogy egyetlen madridi játékos sem játszott átlagon alul. A Reims némi balszerencsével küzdött, a gyorsan bekapott gól megzavarta, csatárai rendszerint nem bírtak a kemény spanyol védőkkel. Egy gólos veresége jobban megfelelt volna a játékképének. A Reimsiek kapusa kolonna a második gólt elnézte. A hátvéd hármasból Rodzsik emelkedett ki, a csapat legjobbja pedig Pan Vern volt, aki az irányító szerepét töltötte be, akár csak Di Stéfano a Reálban. A csatárok közül Vincent és Plantoni játszott átlogon felül, az állandóan szorosan fogott Fontaine csalódást keltett, Bliard pedig több nagy helyzetet rontott el.
A Népsport tudósítója szerint Mateos gólja 40. másodpercben született, ami mai napig a BL és BL döntők történetének leggyorsabb találatának számítana. Ám az UEFA hivatalos statisztikáiban nem ezt, hanem Paolo Maldini 2005-ös Liverpool elleni 52 másodperc után szerzett gólját ismeri el a leggyorsabbnak. Az viszont biztos a jegyzőkönyv alapján, hogy a találat az első percben született. A 2-0-ás győzelemmel a Real Madrid 4 szezon után is egyeduralkodó maradt. Puskás Ferenc ugyan a döntőben a sérülése miatt nem léphetett pályára, a korábbi mérkőzéseken sokat tett a spanyolok újabb címvédésért, ezzel megszerezte karrierje első back trófáját, ezzel természetesen ő lett az első magyar játékos, aki ezt elérte. A Reims második alkalommal lett ezüstérmes a legrangosabb európai kupa sorozatban. És érdekes adalék, hogy a francia csapat 1959 óta nem tudott bejutni egy nemzetközi kupa döntőjébe se.
Hát úgy tűnik, ezt a Becket a Real Madridnak találták ki. Kár, hogy a második sorozat közben, vagyis 1956-57-ben a magyar foci minden szinten padlóra került, így azokban az időkben nem lehetett meghatározó a bajnokunk. Pedig egy honvéd Ciborral, Kocsis Sándorral, Puskással mire vihette volna? Utóbbi viszont már a negyedik kiírásban is szerepelt egy külföldi csapat tagjaként, majd az ötödik kiírásban a döntőben olyat tett, ami talán örökre megismételhetetlen. Mindjárt erről lesz szó.
Visszajátszás. Minden hétköznap 10 órától a Nemzeti Sport Rádióban. It's been a hard day's night, and I've been working like a dog. It's been a hard day's night, I should be sleeping.
Ez a visszajátszás a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson.
Az Európai Labdarúgó Bajnokcsapatok versenyét Bajnokcsapatok Európa Kupája néven először az 1955-56-os szezonban rendezték meg. Az első négy sorozatot a Real Madrid nyerte, és az ötödikben még erősebb csapattal szerepelhetett, mint korábban. Az 1959-60-as kiírás összefoglalója Cserés Bendegúztól, azt követője pedig Tóth Bélától.
Világra szóló magyar siker, sorozatban ötödször meggyőztes a Real Madrid. Először jutott német csapat a döntőbe. Ilyen volt a Bajnokcsapatok Európa Kupájának 1960-as fináléja. Minden idők legtöbb gólt hozó bek döntőjét rendezték meg az 1959-es 60-as kiírásban. Hát idézzük fel, hogyan jutottunk el idáig. Az előző bek döntőt negyedszer is a Real Madrid nyerte, egyértelműen Európa tetején állt a spanyol csapat minden szempontból, és hatékonyan követte a győztes recepten ne változta selvét. De azért volt egy fontos változás a keretben, még az előző évből.
Hogyan szerződtették Puskást? Bernabeu hogyan szerződtette? Na hát, Österreicher Emil már kim volt. Kim volt, amikor Hermann Béláival az élen sorsoltak Brüsszelben, és a Real Vasas került össze. Hazament Österreicher Emil Real Madridhoz, és egy borítékba beírta az eredményt, hogy mi lesz a végeredménye a mérkőzésnek. És kérlek szépen azzal, hogy Bernabeu, az elnök csak a mérkőzés után bonthatja fel. Fölbontotta a mérkőzés után a borítékot, 4-0 ott volt rajta, ránézett, kezet fogott vele, szerződtette, és megkérdezte, mi az első kívánsága, hozzák Puskást a Real Madridhoz. Hát akkor már ő titkár lett, szaporta mellett, még nem beszélt jól spanyolul, de gőzerővel tanult, és Puskás öcsi elkezdett 18 kilót leadni Bécsben, hogy úgy jelenjen meg Bernabeu előtt, hogy elfogadható állapotban.
Az imént Szepesi György előadásában hallották, hogyan igazolt Puskás a Real Madridba. A következőkben pedig maga Puskás Ferenc beszél a beilleszkedéséről.
Én mikor oda kerültem, én nem hittem soha abba, hogy én itt valamit fogok tudni, valamit el tudok érni, hát 18 kiló volt rajtam. Ezt a 18 kilót 6 hét alatt leadtam. És utána Argentinába mutatkoztam be a River Plate ellen a Madridba annak idején. Jól ment a játék, a második meccsen még jobban ment a játék. A harmadik meccsen Uruguayban én voltam a mezőny egyik legjobbja. Minden játékos a legjobb barátságban voltam. Az első szezonban rúgtam 26 gólt, és játszottam 25 meccset. Ugye nem futottam a labda után, amikor láttam, hogy nem érem el, aztán sose futottam életemben. Én meg is mondtam, utána megbeszéltük már, amikor valamit beszéltem spanyol, hogy ne arra, hogy én akkor nem futok, ha nem látom, hogy elérem. És nem futok be csomóba sem, ott elrúgnak. Ott ugyanaz volt, mint itt volt. Mikor nem oda ment a labda, ahova kellett, akkor azt mondjuk, hogy Fejérben játszunk. Ez is ott volt egy pár nagyon jó futballista. Volt egy elnök, aki világbajnok volt. Volt három ember vezette ezt a klubot, minden szép volt, minden jó volt, nyugodt volt, nem volt soha vita, nem volt soha veszekedés, nem nyertünk mindig bajnokságot, és nem nyertünk mindig Európa kupát. Nyertünk két Európa kupát, egy Intercontinental kupát, 6 bajnokságot az én időm alatt, ennél szebbet nem lehet nyújtani.
A már egyébként is rendkívül erős Real Madrid immár Puskás Ferenccel kiegészül vált Európa tetején. Mindeközben a többi bajnokság azért küzdött, hogy felvegye a versenyt a spanyollal, csak hogy ez nem volt elég, mert a Real Madriddal senki nem tudta felvenni a versenyt. Ebben a helyzetben indult el az 5. bajnokcsapatok Európa kupája 1959. augusztusában. Érdekesség, hogy Puskás előtte már szerepelt a Real Madridnál, de akkor a bekdöntőben még nem kapott helyet. Most viszont az 1959-ben induló idényben a selejtezőben 20 csapat indult, köztük a Real Madridhoz egyre inkább felnövő és a Cibort, Kubalát és Kocsist soraiban tudó Barcelonával és a magyar bajnok Csepellel. Előbbi tovább jutott a CDNA Sofia ellen, a magyar csapat viszont alul maradt a török Fenerbahcsével szemben. Az érdekesség, hogy a Barcelona továbbjutásában Kubala Lászlónak is nagy szerepe volt, hiszen mesterhármast szerzett a bolgárok ellen. A selejtezőben továbbjutó 10 csapat a 8-at döntőben csatlakozott azon 6 gárdához, amely nem kellett, hogy a selejtezőben részt vegyen. Köztük volt a későbbi döntős Real Madrid és a Frankfurt is. A Real összesítésben 12-2-re ütötte ki a luxemburgi Jones S csapatát. Puskás Ferenc az első meccsen mesterhármast szerzett, a másodikon egyszer talált be. A másik döntős Frankfurt pedig a svájci Young Boys ellen 5-2-es összesítéssel jutott tovább. Érdemes megemlíteni az AC Milan és a Barcelona párharcát is, hiszen a katalánok 7-1-es összesítésben ütötték ki a tavaly még döntőt vívó Milánt. Kubala 2, Cibor 1 gólt szerzett. A negyeddöntőben botlott a Real Madrid, hiszen az első meccsen kikapott a francia Nice ellen, de a visszavágó magabiztosan 4-0-ra nyert, az utolsó gólt Puskás szerezte. A Frankfurt pedig kiélezett párharc során 2-1-re győzött, majd 1-1-et játszott a Wiener SC ellen. Ebben a fordulóban is szárnyaltak a barcelonai magyarok, a Wolfs ellen Kocsis Mester 4-es szerzett és Kubala is betalált. Az elődöntőben a Frankfurt simán 6-1-re, aztán 6-3-ra utasította maga mögé a Rangers-t, a másik ágon pedig először rendeztek El Clásicót a Beckben, tehát a Real Madrid-Barcelona rangadót. Az első mérkőzésen a Santiago Bernabeu-ban 120 ezer néző előtt a Real Madrid 3-1-re győzött Di Stefano duplájával és Puskás Ferenc góljával. A visszavágón 4 gólból 3-at magyarok szereztek, Puskás 2-szer talált be, Kocsis 1-szer, valamint a spanyol Hintó is betalált. A Real Madrid tehát 6-2-es összesítéssel jutott tovább ősi rivális ellen. Az 1960. május 13-án rendezett döntőt a Real Madrid és a Frankfurt között rendezték. Mielőtt erre rátérnénk, pár szó a két csapatról. A Real Madridról már sok szó esett az elmúlt részekben, lévén, hogy eddig az összes döntőben érdekelt volt, illetve Puskás kapcsán is szóba került a mai összeállítás elén. Ami viszont érdekesség, hogy a Barcelona a fejére nőtt a királyi gárdának, hiszen 1959-ben és 60-ban is elhódította a spanyol bajnoki címet. Utóbbi esetében ráadásul úgy, hogy a két csapat ugyanannyi pontot szerzett, a végső győzelmet a Barcelona 2-vel jobb gól különbségének köszönhette. A Real Madrid ebben az idényben egy korábbi játékosát, Miguel Muñozt nevezte ki az új vezetőedzőjének, akihez a klub egyik legsikeresebb időszaka köthető. 1959-ben történt az is, hogy az aranylabdát Alfredo Di Stefano, a Real Madrid sztárjátékosa kapta. Erre egyébként később a Beck döntőben is rászolgált. Most pedig a másik döntős, a Frankfurt következik. Akkoriban érdekes volt a német bajnokság kapcsolata a Beckkel, hiszen minden évben más csapat képviselte magát onnan. Ennek egyik oka az lehetett, hogy dupla esélyük volt bejutni, olyan értelemben, hogy az NSK és az NDK bajnoka is képviselte magát az előselejtezőkben és a selejtezőkben. Az NDK-ban a bajnokság egyszerű liga volt, a 14 induló csapatban mindenki játszott mindenki ellen. Ezzel ellentétben az NSK bajnoksága három tartományi csoportra volt osztva. Északira, nyugatira és délnyugatira. Mindegyikből az első két helyezett csapat jutott be, a mondjuk azt, hogy első osztályba, amely két négyfős csoportra volt osztva. Ebbe a Frankfurt bejutott a déliek győzteseként, és az országos csoportját is megnyerte 100%-os mérleggel. A bajnokságban még itt sem volt vége, a két csoport győztes döntőt vívott egymással. Hihetetlen belegondolni, hogy az a csapat, amely bejutott a Beck döntőjébe, majdnem elbukta a német bajnokság döntőjét. Mert hogy a Frankfurt a Kickers Offenbach ellen játszott, és a rendes játékidő 2-2-es döntetlent hozott. Jött a hosszabbítás, ahol a Frankfurt kétszer betalált, majd a 110. percben szépített az Offenbach. Végül a 119. percben újabb gólt szerzett a Frankfurt, ezzel 5-3-ra megnyerve a bajnoki döntőt és a Beck részvételt kiharcolva. Ezen a mérkőzésen egyébként a Frankfurt magyar játékosa Sztárnyi István duplázott. Róla Elpap István beszélt.
Frankfurt ez úgy lett német bajnok, mondjuk, ha csak a bajnokok indulhattak meg a színvédő, hanem ő volt a bajnok az adott országban, a Beckben, hogy 59-ben úgy lett német bajnok, hogy akkor még nem volt Bundesliga, de német bajnok, hogy az egyik legnagyobb sztárja, vagy a legnagyobb sztárja Sztárnyi István volt, aki 1956-ban az ifi válogatottal túrázott éppen Londonban játszottak egy meccset október 23-án este, amikor meghallották, hogy mi van Pesten. Amire hazaértek volna, addigra meg már leverték a forradalmat, és akkor gyakorlatilag a komplett ifi válogatott testületileg az emigráció mellett döntött. Gelei József jött haza közülük, Matesz Imre jött haza közülük, de a nagy többség kint maradt, és Sztárnyi óriási sztár lett Frankfurtban. De amikor megnyerték a bajnoki címet, utána ő Belgiumba szerződött, tehát abban az évben, amikor a Beckbe szerepelt a Frankfurt, akkor ő már nem volt ott, mert ha ott van, akkor lett volna egy Puskás-Sztárnyi párharc is a Beck döntőbe.
Ez mai napig a frankfurtiak egyetlen német bajnoki címe. Nem meglepő, hogy az ekkor játszó játékosoknak külön páholya van a csapat stadionjában. Kifejezetten furcsa, hogy a Frankfurt aranygenerációja nem állt igazán világklasszis játékosokból. A német válogatottban mindössze egy játékos szerepelt közülük, Friedel Lutz. Ő is csupán 12-szer játszott a nemzeti csapatban. Tagja volt az 1966-os VB ezüstérmet szerző NSK-nak. Lutz mellett a frankfurti aranycsapat tagja volt Alfred Pfaff is, akinek neve nekünk magyaroknak is ismerősen csenghet. Ő az, aki tagja volt annak az NSK válogatottnak, amely az 1954-es VB döntőben legyőzte a magyar válogatottat. Na, ő a Frankfurt legendás játékosa, ott született, a klub akadémiájára járt, és egy két éves rödelheimi kitérő után 1949 és 61 között erősítette a csapatot. A bekdöntő idején már azért benne volt a korban, hiszen 34 évesen képviselte magát, de csapatkapitányként fontos volt a rutinja a csapatban. A vezetőedző Paul Oswald volt, aki már az 1934-es VB-n is ott volt másodedzőként az úgynevezett birodalmi edző munkáját segítve. És ha már ennyit beszéltünk a játékosokról, elevenítsük fel, hogy kik voltak ott a két döntős csapat kezdőjében. A Real Madrid kezdője: Rogelio Dominguez, Marquitos, José Santa María, Pachin, José María Vidal, José María Zárraga, Canario, Luis del Sol, Alfredo Di Stefano, Puskás Ferenc, Francisco Hinto. A vezetőedző Miguel Muñoz, az Eintracht Frankfurt kezdője: Egon Loy, Friedel Lutz, Hermann Höfer, Hans Weilbecher, Hans Walter Eigenbrot, Dieter Stinka, Richard Kress, Dieter Lindner, Erwin Stein, Alfred Pfaff, Erik Mayer. A vezetőedző Paul Oswald. A Népsport így írt a döntőről:
ötödször is a Real Madrid a győztes. Real Madrid Eintracht Frankfurt 7-3. Távbeszélő jelentésünk. Szerdán este Glasgow-ban 140 ezer néző előtt került sor a labdarúgó klubcsapatok Európa kupájának döntőjére. A találkozót a skót Movat vezette. A mérkőzés nagy részében fölényben lévő spanyol csapat könnyen győzte le NSK-beli ellenfelét, amely csak időnként tudott egyenrangú lenni. A 7 gól ellenére a német kapus volt csapata egyik legjobb játékosa. Egy győzelmével a Real Madrid ötödször is megnyerte a bajnokcsapatok Európa kupáját. Góllövők: Puskás 4, 1-et 11-esből, Di Stefano 3, illetve Kreize, Stein, Linner 1-1 gól.
A mérkőzés Frankfurt fölénnyel kezdődött, mintha a Real Madrid kicsit alábecsülte volna ellenfelét, másrészt a németek magabiztosan erejeteljében önbizalommal felvértezve vált bele a mérkőzésbe. Másrészt a németek magabiztosan erejük teljében önbizalommal felvértezve váltak bele a mérkőzésbe. Számos német helyzet után az első gól is megszületett, Richard Kress Erwin Stein beadását lőtte el kapásból. Ez felébresztette az addig alvó oroszlánt, és a Real Madrid hamar egyenlített, a 27. percben Di Stefano talált be Canario gólpasszából. Ezzel sorozatban az 5. bekdöntőjén talált be, amely a mai napig rekordnak számít. És történeteit nem áll meg, hiszen a 30. percben egy lövést éppen Di Stefano elé ütött a frankfurtia kapusa, amelyből a spanyol gólt szerzett, fordította Real Madrid. Ezután hamar kirajzolódott a Real játékrendszere. Di Stefano felszántotta a pályát, Hinto és Canario dinamikával és gyorsasággal segítette a játékot, Puskás pedig a gólokért felelt. Első gólját a 45. percben szerezte éles szögből. A szünetre tehát 3-1-es Real Madrid vezetésnél vonultak a csapatok. A második félidőben az 57. percben Weilbecher buktatta a 16-oson belül Hintót, ez egy vitatott 11-es, viszont gólra váltott a Puskás. A legendás magyar csatár aztán mesterhármast szerzett, a 60. percben gólt fejelt. Aztán jött a 4., a 71. percben. Soha senki nem szerzett 4 gólt rajta kívül bekdöntőben. A 72. percben a teljesen reményt vesztett Frankfurt szerzett egy szépítő gólt Stein révén, de egy perc múlva Di Stefano is megszerezte a maga mesterhármasát. A folytatásban még utoljára feltápászkodott a Frankfurt, Stein másodszor is gólt szerzett, ezzel beállítva a végeredményt. A mérkőzésen 42-szer lőttek kapura, a játék nagyon gyors volt, de pontatlan. Real Madrid, Frankfurt 7-3. A mesterhármast szerző Di Stefano így emlékezett vissza rá:
mi voltunk a Real Madrid és a Frankfurttal még soha nem játszottunk előtte, nem is hallottunk róluk, mert nem volt se televízió, se videók, hogy lássuk őket. Szóval azt csináltuk, mint bárki más ellen. Küzdöttünk, hajtottunk 70 percig, aztán 20 percig előadást tartottunk a szurkolóknak, és úgy csináltunk. Miután ők szerezték meg a vezetést és még egy kapufát is lőttek, elöntött a düh, és ebből fakadóan hetet lőttünk.
Ez a mérkőzés világra szóló volt, sokak szerint a valaha volt egyik legnagyobb futballmeccs volt ez, amely számos későbbi játékost és edzőt inspirált. Puskás és Di Stefano játék a földön túlinak számított, a Hampden Parkban 135 ezer néző tombolt, a BBC adását több millióan figyelték Európa szerte. A játékvezető Jack Movat élete utolsó hivatalos mérkőzését vezette aznap. Puskás Ferenc az 1959-es, 1960-as back során 12 gólt szerzett, gól királlyá avatták. Kétségkívül ez a back sorozat az egyik legnagyobb magyar futballsiker valaha, hiszen a végső győztes Puskás Ferenc mellett ott volt Kubala, Kocsis és Cibor, akik a Barcelonával a negyed döntőig jutottak, és ne felejtsük el Sztáni Istvánt sem, aki fontos szereplője volt annak, hogy a Frankfurt egyáltalán indulhasson a BL-ben. A világon tehát nagy híre ment a back döntőnek, azt pedig, hogy Magyarországon a népsport mennyit szánt az eseménynek, El Pap István mondja.
Kis tudás, engem az is meglep, hogy ennyit szánt, mert volt arra is példa, hogy teljes elhallgatás hasonló jellegű eseményeknél, bármikor például a Real Madrid szóba kerül, 1960-ban már annyira alapember volt Puskás, hogy ott nem csak a sorozatot játszott a végig, hanem a döntőt is. De hát Puskás ugye közelenség volt Magyarországon, tehát a nevét sem nagyon írták le, ha véletlenül igen, akkor csak is negatív szövegkörnyezetben. Na most, aki négy gólt lő egy back döntőben, ezt nehéz negatív szövegkörnyezetben rakni. Lényeg, amikor a Realról írtak, mert azért néha írtak ott Puskás, mintha nem is szerepelt volna benne. Egyébként ez nem csak a népsportra vonatkozik, hanem gyakorlatilag az összes többi sajtótermékre is. Az biztos, hogy például Sir Alex Ferguson is ott volt, mondjuk akkor minden volt, csak nem Sir, mert gyerek volt, vagy fiatal volt, de neki is az egyik lökést ez a meccs adta meg ahhoz, hogy mindenképp a futballba helyezkedjen el, és óriási tisztelője maradt a Puskás Di Stefano párosnak.
A mérkőzés krónikájához tartozik a vége is. Egy kis film részletében látszik, hogy a lefújás után a négy gólos Puskás Ferenc és a három gólos Di Stefano megbeszélik egymás között, hogy a négy egyel több, mint a három, így a magyar viheti haza a meccslabdát. Aztán bejön a képbe Heinz Weibecker, aki egy gólt sem szerzett, de mégis elkéri a labdát Puskástól. Addig-addig kunyerált, hogy a magyar végül nagy erővel a német kezébe nyomta a labdát. Na hát kellett valamennyi vigasz a 7-3-as vereség után, ahogy aztán a következő évben a Real Madrid játékosait kellett vigasztalni. De ez már sorozatunk következő részének története.
Első bálozók a döntőben három magyar játékossal a pályán, közülük bár ketten is betalálnak, a végén a nevető negyedik ünnepelhet. Sorozatunk hatodik részében az 1961-es back döntőt idézzük fel. Alig telt el egy év, hogy Puskás Ferenc egyedülálló teljesítményével máig rekordnak számító módon sorozatban ötödik győzelmét gyűjtötte be a Real Madrid. A bajnokcsapatok Európa kupája újabb legendás évaddal szolgált a futballszerelmesei számára. Az 1960-61-es idény több szempontból is úttörő volt. Először maradt le a trófeáról a Real, amelynek végzetét ráadásul a katalán ellenlábas Barcelona okozta. A két csapat párharca során pedig megszületett az elit sorozat ezredik gólja. A sorsolás szeszélye már az első körben egy párba állította a két spanyol gigászt. A bajnok jogán résztvevő Barcelona a selejtezőben könnyűszerrel búcsúztatta a belga Lircét, hogy aztán a címvédőként erőnyerő madridiakkal lakasszanak ismét tengelyt. Az előző idény elődöntőjében már összecsaptak a felek, ám akkor az izgalmak elmaradtak. A blankók kettős győzelemmel mentek tovább. Ezúttal viszont teljesen másképp alakult a párharc. Madridban a Beck ezredik gólját jegyző Luis Suáreznek köszönhetően 2-2-es döntetlent ért el a Barca, amely tehát kedvező helyzetből várhatta a hazai visszavágót. A Katalóniában rendezett mérkőzés azonban botrányba torkollott. Már az első meccs végén megítélt barcelonai büntető jogosságát kétségbe vonták a madridiak, de ennél is nagyobb felháborodást keltett a visszavágó bírájának, az angol Reginald Leaf-nek a tevékenysége. Hiába találtak be négyszer is a kapuba a vendégek, a játékvezető három gólt érvénytelenített. Az összecsapás másnapján megjelent francia sportnapilap a L'Équipe gyalázatosnak nevezte a bíráskodást, a Real szélsője Hento pedig összeesküvést sejtett a háttérben.
Minden jel arra mutatott, hogy meg akarják szakítani a győzelmi szériánkat. Azt akarták elérni, hogy végre más csapat nyerje meg a beket, nem mindig ugyanaz.
Mondta Hento. A Barcelona ekkor már európai szintéren is egyenrangú kihívója volt az ősi riválisnak. A gránátvörös kékek nyerték meg a Vásárvárosok kupáját 1958-ban és 1960-ban is, a bajnokságban pedig egymás utáni két idényben utasították maguk mögé a blankókat. A katalán sztárcsapat 50-es évekbeli tündöklése Kubala László megszerzésével indult. Az itthon többi közt a Ferencvárosban és a Vasasban is játszó támadó a kiépülőben lévő kommunista diktatúra elől menekült el Magyarországról. 11 éven át kápráztatta el játékával a barcelonai közönséget. Volt, hogy egy mérkőzésen 7-szer vette be a jobb sorsra kárhoztatott Sporting Gijón kapuját. Kubala népszerűsége akkora méreteket öltött, hogy új és nagyobb otthont kellett találni a Barcelona futballcsapatának, amely így a 90 ezer férőhelyes Camp Nou-ba költözött. Kubala hívására nem sokkal később csatlakozott az együtteshez az időközben disszidáló Cibor és Kocsis. A félelmetes barcelonai támadósor 1960 aranylabdásával, Luis Suárezzel és a brazil Evaristóval volt teljes. Ez az ötös fogat gyakran tört borsot a Puskás, Hentó és Di Stefano fémjelezte Real orra alá. Így emlékezett vissza erre az időszakra Puskás Ferenc.
Miközben mi megnyertük a beket 1959-ben és 1960-ban, a Barcelona kétszer is bajnok lett. Nagyszerű csapatuk volt, és úgy tűnt, bármikor legyőzhetnek minket. A magyar srácok különösen kíméletlenek voltak, még telefonon is felhívtak, hogy az orrom alá dörgöljék.
Ekkor tájt a Catenaccio későbbi atya, a tiltott eszközökhöz és habozás nélkül nyúló Elenio Herrera volt a Barca edzője, aki azonban a bajnoki címmel és VVK sikerrel zárult 1959-60-as idény után távozott a klubtól. A három magyar ellenben maradt, és velük a pályán ütötte ki a bekből a Barcelona a Reált. A katalán együttes a visszavágón Verhész és Evaristo góljával 2-0-ra vezetett, amikor Canario találata a végjátékot még izgalmassá tette, de összességében csak a szépítésre volt elég. A gránátvörös kékek ezzel a győzelemmel véget vetettek a Real Madrid európai uralmának, ám az üresen maradt trónt nem ők foglalták el, hanem a Benfica. Szó se róla, valóban kivételes képességű játékosok alkották a lisszaboni sztárcsapat keretét az 50-es években, ám a klubot Gutmann Béla érkezése emelte új szintre. A két háború között virágzó Dunamenti iskolán nevelkedett Gutmann Brazíliát is megjárta, mielőtt a Portóban begyűjtött bajnoki cím után Lisszabonban horgonyzott le. Ott aztán egy csapásra fenekestül felforgatta az egyesület életét. Gutmann az első döntésével legalább 20 játékost küldött el a Benficától, helyükre pedig fiatal tehetségeket emelt ki az utánpótlásból. Ilyen játékos volt Eusébio is, de ő csak 2 évvel később a beggyőzelem után csatlakozott a Gutmann kerethez. Az ekkor 60 éves edző zseni első idényében bajnok lett a Benficával, és indulhatott a Beck következő kiírásában. A portugál bajnok a selejtezőben a skót Harcot oda-vissza megverve búcsúztatta, a 8-döntőben pedig az újpesti Dózsával került össze. A lila-fehér bajnok csapata Crvena Zvezda testén keresztül jutott el a legjobb 16 közé. A belgrádi 2-1-es sikert egy hazai 3-0-ás győzelem követte. A visszavágó már Szusza Ferenc is játszhatott, a kinti meccsen nélküle nyert a Dózsa Göröcs és Kuharszki találatával.
Benfica gyorsaság, Újpest technika.
Ilyen és ehhez hasonló címekkel hangolt a portugál sajtó a magyar bajnok lisszaboni látogatására. A Népsport így jellemezte az Újpest ellenfelét.
A Benfica most igazán nagyszerű csapat. Együttes a szó igazi értelmében, és nincs gyenge csapat része. Kivétel nélkül átlagon felüli képességgel rendelkező labdarúgók alkotják. Technikailag jól képzettek. Értenek a biztonságos védekezéshez, a 4-2-4-es formáját játsszák, de emellett sokat és lendületesen támadnak. Gyorsak, néhányan kivételesen gyorsak, és erőszakosak is a csatárok, van közöttük nem is egy veszélyes lövő.
A Sportnapilap írása Gutmann Bélát is méltatta az összecsapás előtt.
A magyar edzőnek itt rendkívül nagy a tekintélye, nagyon népszerű ember. Kitűnőek az eredményei is. Előbb a Porto csapatával nyert bajnokságot, majd a Benficát vezette fel a bajnoki létre a legmagasabb fokára. Legutóbb a Benfica az Atletico Portugál ellen 3-3-as eredményt ért el, jelenleg a táblázat élén áll.
Magyar szemszögből rémesen alakult a párharc első mérkőzése. A felázott talajon már az első félidőben 5-5 vágott a Benfica. A portugálok 6-2-es győzelme szinte formalitássá varázsolta a budapesti visszavágót. A Népsport így tudósított.
A Benfica csapata az első félidőben egészen kiváló teljesítményt nyújtott. A hátsó alakzatok játékosai jól helytáltak. Elsősorban a bal hátvéd Cruz és a biztonságosan játszó Arthur teljesítményét lehet kiemelni. Neto és Sarajevo az első félidőben kitűnő labdákat adott a csatároknak, a másodikban már visszaestek. A támadósorban José Augusto gyors, jól cselező játékos, pontosak voltak a beadásai. Santana jól vette ki a részét az összjátékból, Aguas kitűnő lövő és jól irányító középcsatár. Koluna bal összekötő, a mezőn kiemelkedően legjobb játékosa volt. Ő a csapat karmestere.
A visszavágó legalább a becsületgőzelmet megkaparintotta a Dózsa, amely 2-1-re nyert a novemberi mérkőzésen és búcsúzott a sorozattól. A legjobb 8 között a Benfica még ennél is magabiztosabban ejtette ki a dán bajnokat, az Aarhus együttesét. Eközben a Barcelona is nagyobb megerőltetés nélkül jutott túl a csehszlovák Spartak Hradec Králové-n. Az elődöntőben a Benfica útjába a bécsi Rapid került. A párharcot hazai környezetben kezdő portugálok 3 gólos előnyüket Ausztriában is megtartották. Beszédes, hogy a Benfica otthon lejátszott meccsének eredménysora hogyan mutat. 3-0, 6-2, 3-1 és újra 3-0. 4 mérkőzés, 15 szerzett gól. A hazai sikerek javarészt megalapozták a döntős szereplést. Mindeközben a Barcelona csak a 3. mérkőzésen Brüsszelben tudta dőlőre vinni a Hamburg elleni elődöntőt. A katalánok és az egyre jobb erőkből álló nyugatnémet bajnok is 1 góllal nyert otthon, semleges pályán pedig Evaristo döntött. Az 1961-es Beck-döntőt Bernben, a Wangdorf stadionban játszották, ugyanott, ahol a 7 esztendővel korábbi világbajnokság fináléját. Cibor és Kocsis hátán már akkor felállt a szőr, amikor beléptek a stadionba. Hát még amikor megtudták, hogy ugyanazt az öltözőt kapta a Barcelona, mint 1954-ben a magyar válogatott. A két játékos végül a folyosón öltözött át. A berni stadion gyepére 3 magyar futott ki a Barcelonában. Kubalát, Cibort és Kocsist is a kezdőbe jelölte Orizaola mester. A túloldalon Gutmann Béla a csapatkapitány José Aguasban bízott, aki a döntőig vezető úton 10-szer köszönt be. 20 perc után Kocsis fejesével szerzett vezetést a Barcelona. Jobb oldalról Verhész ívelte be a labdát, a kocka becenévre hallgató csatár pedig kissé visszafelé mozogva a hálóba bólintott. Alig telt el fél óra a mérkőzésből, amikor 2 perc alatt fordított a Benfica. Előbb a bal oldalon elfutó Kevin lövésszerűségét pofozta közelről a hálóba Aguas, majd a katalán hátvéd Genzana fejéről olyan kellemetlenül pattant tovább a labda, hogy azt Ramayec kapus a saját gólvonala mögé ütötte. Ide kívánkozik a megjegyzés, hogy a hálóőr a 2013-as haláláig megesküdött rá, hogy nem haladt át a gólvonalon a labda. A Beck-döntők történetének első öngoljával 2-1-es előnnyel vonult szünetre a Benfica. Az 55. percben aztán az égből aláhúló labdát kapásból fél fordulattal vágta a jobb alsóba Mario Coluna, és a ragyogó gól már 3-1-es portugál vezetést ért. Ki gondolta volna, hogy ezt a mozdulatot is felül lehet múlni azon a meccsen. Negyed órával a vége előtt Cibor káprázatos góllal hozta közelebb a Barcelonát. Szemben a kapuval nagyjából 20 méterről dropból vágta ballal a létszalá labdát az a Cibor, aki az 54-es VB döntőben is betalált a Wangdorfban. A vége 7 évvel később is ugyanaz lett. 3-2. Átkozhatták a katalánok még a svájci kapufákat is. Egyes források szerint 4 ízben is a kapufa akadályozta meg a Barcelona gólját. A döntőre így emlékezett vissza Cibor Zoltán néhány év elteltével.
Ezen a backdöntőn mi szereztünk vezetést egy ragyogó kocka góllal. A Benfica szerencsés körülmények között egyenlített, majd rúgta a második gólját. Soha nem felejtem el, amikor vezetést szereztek. Kocka csak legyintett, otthon vagyunk, mondta. 3-1 után begorombultam. A 75. percben 20 méterről hatalmas gólt lőttem. 3-2 lett a vége, mint 7 éve. Én 54-ben a nyugatnémetek ellen a vereség után sírtam. Most viszont nevettem. Mi más lehetett volna tenni? Az a meccs meg volt írva a sorskönyvében, hogy újra ugyanolyan arányú vereséggel végződjék. Az a Bern, az a Wangdorf stadion egy ördögi hely.
A Népsport pedig 2 nappal később számolt be a mérkőzésről, a magyar játékosok megemlítése nélkül.
4 óra után a Barcelona vette át a játék irányítását, vezetéshez is jutott. A 30. percben állt be a fordulat, ekkor a portugálok 2 perc alatt 2 gólt rúgtak. A szünet után ismét a spanyol csapat rohamozott, de a gólt mégis a Benfica érte el. 2 gólos vezetés után a portugálok erősen védekeztek, a Barcelona 2 kapufát és csak 1 gólt rúgott.
A Benfica először hódította el a bajnokcsapatok Európa kupáját. A lisszaboni együttes lett az első portugál győztes az elitsorozatnak, és Gutmann Béla az első magyar edzőként emelhette magasba a nagyfülű trófeát. Az 1960-61-es idény után a Barcelonától Kubala László és Cibor Zoltán is távozott. Kocsis Sándor még további 5 évig erősítette a gránátvörös kékeket. Akkor kevesen gondolták volna Katalóniában, hogy a Barca első meggyőzelmére még 31 évig kell várni.
A 6. bajnokcsapatok Európa kupája sorozatig kellett tehát várni, hogy ne a Real Madrid ünnepelhessen a nagyfülű trófeával. Aztán a 7. döntőjében a címvédő az 5-szörös bajnokkal csapott össze, hamarosan ezt elevenítjük fel.
A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
A Magyar Mennyegző film stábját látjuk vendégül, kiderül, hogy a táncosok vagy a színészek ismerik jobban kis hazánkat.
A végére megtanultam azt a szólót, ami nem kerül bele a filmbe.
A dalok alatt úgy érzitek, hogy kikiválkozik egy-két lépést itt a poron.
Két lábon állva táncoltatta a patást, ami szintén kimaradt a filmből, mint egy napjára.
Úgy táncolt, mint én.
Magyarország szeretlek. Pünkösd vasárnap 19 óra 45 perckor a Dunán.
Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez a visszajátszás a Nemzeti Sport Rádióban. Kiemelkedő sportesemények, emlékezetes közvetítések. Visszajátszás. Minden hétköznap 10 órától a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
Nem sokkal a hetedik Beck indulása előtt, 1961. augusztus 13-án a keleti és nyugati megszálló hatalmak fizikailag is elkezdték ketté választani a német fővárost, az emberiség történetének egyik legembertelenebb építményének, a berlini falnak az építésével. Ugyan bő két héttel később a kelet-német bajnok, a Forwards Berlin még fogadhatta a Linfieldet a Beckben, de annak a párharcnak a visszavágójára már nem kerülhetett sor. Persze nem erről emlékezetes az 1961-62-es kiírás, mint meghallják Tóth Béla összeállításából, amelyet majd Szabó Bence 62-63-as Beckről szóló elbeszélése követ.
8 gól, abból Puskás egymaga 3-at vállalt, mégis szomorkodhatott. A Benfica másodszor ért a csúcsra, a Real először veszített a fináléban. Dióhéjban így foglalható össze az 1962-es Beck döntő. A sorozat hetedik részében a legrangosabb klubtorna egyik klasszikus párharcát mutatjuk be. Május 1962. Az Egyesült Államok fokozza a jelenlétét Dél-Vietnámban. Marilyn Monroe dallal köszönti a 45. születésnapját ünneplő John F. Kennedy elnököt. Pap László a dán Christensen legyőzésével megszerzi a Profibox Európa-bajnoki címét Bécsben. Turbulens időszak volt ez a világpolitika, a popkultúra és a sport történelmében is. Az események zsúfoltságából viszont messze kiemelkedik egy azonnal klasszikussá nemesedett párharc a labdarúgó bajnok csapatok Európa kupájában. 1962. május 2-án Amsterdamra figyelt minden futballbarát. A sorozat történetének rekordbajnoka egy év kihagyás után visszatért a legnagyobb színpadra. A Real Madrid ellenfele a címvédő Benfica volt a Beck hetedik fináléjában. Az egyik oldalon Puskás és Di Stefano. A túloldalon Gutmann Béla és felfedezettje, a 20 esztendős mozambiki csillag Eusebio. Az emlékezetes összecsapás szinte eleve elrendeltetett. A Benfica előző évi sikerének még nem lehetett részese a portugál futball Cristiano Ronaldo előtti legnagyobb csillaga. A fekete párduc becenévre keresztelt Eusebio Mozambikban látta meg a napvilágot 1942-ben. Itt is fedezték fel a 10 éves tehetséget a Sporting játékos megfigyelői. Na de akkor mégis hogyan lett a lisszaboni klub ősi riválisának, a Benficának a legendája Eusebio? Ehhez Gutmann Béla dörzsöltsége kellett. Történt, hogy az edző Zseni Borbélyhoz ment, ahol pedig találkozott régi barátjával, a brazil José Carlos Bauerrel.
Nagy boldogan üdvözölt engem, majd mesélt arról, hogy éppen Lisszabonban volt körúton és hamarosan Afrikába megy. A lelkére kötöttem, hogy ha valaki felkelti a figyelmét a portugál játékosok közül, akkor jegyezze meg nekem a nevét. Egy hónappal később ismét találkoztunk a Borbénál. Kérdeztem tőle, mi a helyzet, találtál nekem valakit? Mire ő? Ne is mondd! Ráleltem egy fekete fiúra Mozambikban, még meg akartam neked szerezni, de 20 000 dollárt kértek érte azok a bolondok. Hogy hívják a kölyköt, kérdezem. Erre ő Eusebio a neve.
A Fekete Párduc ekkor a Sporting fiók csapatához tartozott, és a mozambiki fővárosban ejtett támulatba a közönséget. Gutmann nem habozott, azonnal ajánlatot tett Eusebiónak, akit később hiába próbált 500 ezer eszkódóval észhez téríteni a Sporting képviselője. Gutmann még testőrt is rendelt Eusebio mellé, hogy így szabjon gátat a lisszaboni rivális próbálkozásainak. A mozambiki csillag 1961 elején már a Benficában pallírozódott, azonban az első begdiadalban még nem vállalhatott szerepet. A döntő után nem sokkal már Pelé Santosa ellen lépett pályára Párizsban. A találkozóról másnap így számolt be a L'Équipe.
Eusebio 3, Pelé 2.
A 20 esztendős gyöngyszem 3 gólt jegyzett a Beck döntőig vezető úton az 1961-62-es idényben. Hiába számított címvédőnek a Benfica, nem vezetett könnyű út Amsterdamba. Az első fordulóban az Ausztria Wiennek a bécsi 1-1 után hazai környezetben már 5-öt vágott a Gutmann csapat. A 8 között a nyugatnémet Nürnberg otthonában 3-1-re kikapott a Benfica. A portugálok nem estek kétségbe. A visszavágón egy fél idő alatt megfordították a párharcot, a számláló végül 6-nál állt meg. Következett az elődöntő, és a 20. században az angol csapatok közül először duplázó Tottenham Hotspur. A lisszaboni első mérkőzése megszerzett 2 gólos előny dacára szörnyen nehéznek ígérkezett a londoni visszavágó. Gutmann Béla észlelve ezt, elébe ment a dolgoknak. A sajtót a kortársakat megelőzve tudatosan használta a magyar szakvezető, aki így próbált megnyomást helyezni a játékvezetőre.
Elárultam az újságíróknak, hogy vérfürdőt várok, és féltem a játékosaim testépségét, mert a Tottenhamből Dave McKay és Bobby Smith sokszor durván játszik. Ezt hallva az újságírók szinte azonnal rohantak a mérkőzés dán bírójához, Paulsenhez, akinek elmondták, hogy szerintem ő nem elég erélyes egy ilyen hőfokú meccshez. Ez egy régi trükk, de bevált. Paulsen szoros pórázon tartotta a briteket, sorban kaptuk a szabadrugásokat.
A Benfica hamar betalált a londoni mérkőzésen, és bár fordított a Tottenham, de a 2-1-es győzelme kevésnek bizonyult. A portugál csapat egymás után másodjára jutott be a Beck döntőjébe. Eközben a másik ágon a 35 esztendős Puskás és az egy évvel idősebb Di Stefano vezetésével a Real Madrid is elmasírozott a döntőig. Bár a Blancók sztárjai korosodtak, ez az eredményekben nem mutatkozott meg. Az 1961-62-es idényben a bajnokságban címet védett a Real, amely a spanyol kupát is elhódította a hazai porondon. Fűtötte a bizonyítási vágya madridiakat Európában, ugyanis az előző kiírásban a Barcelona a 8-at döntőben kiejtette az 5-szörös győztest. Ezúttal semmit nem bíztak a véletlenre Miguel Muñoz tanítványai. A selejtezőben 2-es győzelemmel búcsúztatták a jobb sorsra érdemes Vasast. A budapesti összecsapáson a Real nélkülözni kényszerült Puskást. A magyar politikai vezetőség alig ha tűrte volna, ha a disszidált labdarúgó elutazik a spanyolokkal Magyarországra. A 2-0-ás madridi diadalt hozó találkozóról így tudósított a Népsport.
A Vasas játékosok szembetűnően lassúnak bizonyultak, összjátékuk rendkívül pontatlan volt. A csapatrészek között nem volt megfelelő kapcsolat, a hátsó sorok teljesen elvesztették biztonságukat, a csatárok nem mozogtak eleget, nem segítettek hátul, egyéni megoldásaik nem sikerültek. A Real Madrid most is bebizonyította, hogy kitűnő csapat. Játékosai rendkívül gyorsak, fürgék, mozgékonyak, kemények és erőteljesek. A spanyolok céltudatos, fegyelmezett csapatjátékot játszanak, s csapatrészeik megfelelő kapcsolatot tartanak egymással. A csatárok sokat segítettek hátul is, s volt erejük a támadások befejezésére is, szünet után pedig már az egész együttes a védekezésre összpontosította erejét, és biztosan győzött.
A visszavágó már játszott Puskás. A Népsport fel is tüntette a magyar játékos nevét az összeállításban, de teljesítményének részletezését kikerült a tudósító. A következő körben viszont már megkerülhetetlen volt Puskás, aki 3 góllal terhelte meg a dán bajnok kapuját. Rojtosra lőtték az Odense hálóját a madridiak, hiszen összesen 12-szer találtak be, a prímet Di Stefano vitte 4-gyel. A negyed döntőben a Juventus ellen megszenvedett az 5-szörös győztes, a torinói vendégsikert olasz győzelem követte Madridban, harmadik mérkőzés döntött Párizsban, 3-1-re jobbnak bizonyultak a spanyolok. Ez volt a sorozat legnehezebb része a Reálnak. A négy között a belga Standard Liège-el szemben 4-0-2-0. Jöhetett a finálé Amsterdamban. május 2-án egy szokatlanul hideg este fogadta a csapatokat Hollandiában. Gutmann Béla az előző évi fináléhoz képest két helyen módosította a kezdő felállást. Bekerült a csapatba a 20 esztendős Eusebio és a balszélső Simoes. A Real Madridnál Munoz mester a Tejada, Del Sol, Di Stefano, Puskás, Hentó támadó ötösnek szavazott bizalmat. A több mint 60 ezer néző előtt rendezett mérkőzésen 40 perc alatt mester hármast ért el Puskás. Előbb Di Stefano szöktette a félpályáról induló magyart, aki a 16-oson belőre érve ballal gurította bal alsóba. 5 perccel később jó 25 méterről eresztett meg pattogós lövést ugyanabba a sarokba Puskás, ekkor pedig már 2-0 állt az eredményjelzőn. A 35 éves klasszis a félidő végén egy elícsorgó labdát a védő elől tovább tolt, majd 15-ről ballal zúdította a jobb alsóba. 3-2, mert hogy időközben Aguás egy kapufáról elépattanó labdát a hálóba vágott, majd Kolona jóvoltából egyenlített is a Benfica. Jött a félidő, és jött Gutmann. A motivációs képességeiről messze földön híres vezetőedző szakadatlanul győzködte játékosait arról, hogy hiába az egy gól hátrány, ők nyernek majd. Erre így emlékezett vissza José Augusto.
Uraim! Győzni fogunk. Erősebbek vagyunk, mint ők. Figyeljétek meg, fáradnak, mert idősebbek. Ezt magyarázta folyamatosan. És az egészben a legfontosabb az volt, hogy ezeket a szavakat akkora hittel és meggyőződéssel mondta, amiből nekünk játékosoknak is jutott. Hihetetlen ereje volt a beszédeinek, mintha egy földön túli erővel bírt volna.
Gutmann később elárulta, a szünetben egy konkrét példával szemléltette, hogy csapatának van esélye.
Ott voltam az 1924-es olimpián, ahol láttam, hogy a finn csillag Paavo Nurmi emberfeletti teljesítménnyel 14 perc 31 másodperc alatt futott el az 5000 métert. Az 1960-as olimpián viszont jött egy ismeretlen új-zélandi Murray Halberg, és majdnem egy perccel felülmúlta ezt az időt.
És akár csak Nurmi csúcsa, a Real Madrid játékosainak magabiztossága is a múlt ködébe veszett a második félidőre. Előbb Kolona átlövés góljával ismét egyenlített a portugál együttes, majd színre lépett Eusebio és szót kért. Büntetőt harcolt ki, majd azt értékesítette is, 3 perccel ezután pedig egy legurított szabadrúgást vágott a jobb alsóba. 5-3, ez a vége. A nemzetközi sajtó áradozott, az addigi begdöntők legjobbjának titulálva az amszterdami csatát. Puskás és Eusebio mezt cserélt, az újságírók pedig gépeltek. Ez a mozzanat szimbolikus. A közelmúlt csillaga átadja helyét a jövő sztárjának. Azért Puskás csillaga korán sem áldozott le ezzel, de az a történet már más lapokra kívánkozik. A Benfica történelmi tettet hajtott végre, az első csapat lett, amely begdöntőben megverte a Real Madridot. Gutmann Béla a csúcsra ért, tudta ezt ő is. A pályafutása fénypontján a 63 éves szakvezető joggal gondolhatta, hogy a párját ritkító sikerek láttán a Benfica vezetőségénél kiharcolhat akár egy 65%-os fizetésemelést is. Rosszul gondolta. A Lisszaboni Egyesület elöljárói még a Nürnbergi szállásának felét is kiszámlázták Gutmann felé, mondván, az edző géniusz engedély nélkül biztosított szállást a feleségének a Beck negyed döntő előtt. Gutmann megharagudott, és a legenda szerint távozása pillanatában azt kívánta, hogy 100 évig ne nyerjen nemzetközi trófeát a Benfica. Mint oly sok legendát, ezt a történetet is sok-sok rejtély övezi. De egy dolog kristálytisztán látszik. A lisszaboni csapat azóta 8 fináléban bukott el Európában.
Begdöntő 1963. A kétszeres címvédő Benfica a 8. bajnokcsapatok Európa kupája idényének is esélyesként vágott neki. A portugálok kispadján azonban változás történt, ugyanis a sikeredző Gutmann Béla távozott, sőt megátkozta a klubot. Erről Bene Ferenc, a Nemzeti Sportrádió szakértője beszélt.
Nagyon érdekes történet. Ugye a 61-es, 62-es back döntőt megnyerte a Benfica Gutmann Béla vezetésével tudomásom szerint, és utána a következő évi szerződés feltételein szeretett volna javítani, és ezt az akkori Benfica vezetés nem teljesítette Gutmann Béla számára, és a legenda szerint, mert igazából nincs rá bizonyíték, de egy hatalmas történet, és akár így is történhetett. Gutmann Béla miután otthagyta a csapatát, a lisszaboni Benficát, akkor úgymond megátkozta a csapatot, hogy 100 évig nem fognak ugye nélküle nemzetközi kupa győzelmet elérni. Hát és ez valami példátlan sorozatot indított el, tehát én nem is tudom, hogy az európai vagy akár a világ labdarúgásában van még egy olyan klub, amely ezután 8 európai kupa döntőt veszített el. Egészen elképesztő volt közte, nyilván simán elbukott döntő, de volt közte 11-esekkel elbukott, és hát ez olyannyira felértékelődött ez a történet, hogy azt is hallottam, hogy Eusébio még életében felkereste Gutmann Béla sírját, és hát elnézést kértek tőle, és igyekeztek rávenni úgymond lelkileg, hogy a szellemét oszlassa fel ezt az átkot, mert már-már példátlan peksorozat vagy ezüstérem sorozat sújtja a Benficát azóta, és ez az átok azóta is létezik, és hát nem oldotta fel Gutmann Béla szelleme, úgyhogy hát nagyon büszkék vagyunk rá mi magyarok, hogy egy ilyen legendás edzővel kapcsolatban hoznak össze minket, és a Gutmann átok az továbbra is létezik, és kíváncsi vagyok, hogy tényleg megél a 100 évet.
A Benfica tehát új edzővel, a chilei Fernando Riera-val vágott neki az új idénynek, ahol a Dukla Prágát és a Feyenoordot is legyőzve a döntőbe jutott. Na de akkor nézzük a másik oldalt. Az AC Milan története során másodszor jutott a sorozat fináléjába úgy, hogy a döntőig vezető úton 4 meccsen összesen 31 gólt szerzett, míg csak 5-öt kapott. Az olaszok tehát Nero Rocco vezetésével az első győzelmükre készültek. 1963. május 22-én játszották a sorozat döntőjét a londoni Wembley stadionban. Hallgassuk meg a mérkőzés olasz nyelvű összefoglalóját.
La mezzala sinistra si porta in area milanista, rete. Al 18° del primo tempo.
Altapini. Rete, pareggio. Milan 1, Benfica 1. A pareggio.
Portiere. Respinge Costa Pereira. Rete, ha segnato in questo momento Altapini. 2-1 per il Milan. È il 20° del primo tempo.
A Milan tehát első olasz csapatként országa első back sikerét aratta az olasz-brazil José Altafini 2 találatával, ami válasz volt Eusébio első góljára. A sorozat gólkirálya egyébként Altafini lett 14 góllal. A döntőről és a Milan újdonságnak ható stílusáról Kéri Andrással, a Juventus Academy edzőjével beszélgettem.
Hát igazából ez egy fantasztikus siker volt, Nero Rocco volt igazából, akinek egy sajátos játék elképzelése vezetett eredményre, nem csak Olaszországban a 60-as években, hanem valójában ugye Európában is, sőt, hát ugye a később a világot is sikerül megmódítani a világkupa begyűjtésével. És igazából az általad említett 63-as csapatnak volt a tagja egyébként a későbbi szövetségi kapitány többek között ugye Cesare Maldini, vagy éppen Giovanni Trapattoni kulcsjátékosok voltak, és hát nyilván Rivérát nem kell senkinek bemutatni. Ugye összesen Roccoval 2 döntőt nyert a Milán, 63-ban és 69-ben, és 63-ban a Benficát úgy sikerült legyőzni, hogy ugye a Benfica szokásához híven egy rendkívül kreatív, kombinatív csapattal állt fel, és ennek a csapatnak volt a feje, az a Coluna, aki ezen a mérkőzésen is Eusébióval és Torresszel ugye összehozzák a vezető gólt, ezen a meccsen a Benfica 1-0-ra vezet, és igazából a mérkőzés első részében a sok helyzetet eltékozó Altafini végül is duplázni tud, és igazából így tud fordítani a Milán, és hát van ugye egy nagyon érdekes dolog, hogy a mérkőzés előtt a taktikai zsenialitásáról ismert Rocco, ugye kihagyta a csapatból azt a Badisont, aki az egyik kedvenc játékosa volt, és megérzésére hagyatkozva beállította Pivatellit, aki egy meglehetősen szürke futballista, de az volt az ő szerepe, hogy bármilyen módon, de állítsa meg Colunát. És Pivatelli ezen a mérkőzésen, amikor megindul egyszer a Benfica, ha jól emlékszem, ott már 1-1-es állásnál, akkor amikor a félpályánál szabálytalankodik úgy Kolunában, hogy igazából megsérül a játékos, és igazából így a játékszervezőjét, Eusebio mellett a legértékesebb labdarúgóját elveszíti a Benfica. Ne feledjük el, hogy ez az az időszak, amikor még cserélni nem tudtak a csapatok, tehát igazából egy olyan mérkőzésen tud Rocco megérzésének köszönhetően győzni a Milán, amikor igazából egy relatíve szürke eminenciást állított a csapatba, és Pivatelli, bár nyilván taktikai szempontból nem így tervezte a Milán, de valójában Pivatelli nem szándékosan, de egy sérülést okoz Kolunának, és egy-egy után valójában a már a Milánnak több helyzete van, és Altafini meg is rúgja az említett második gólját, és összességében a meccsképé alapján a Milán ezt a döntőt megérdemelten nyeri meg, de úgy gondolom, hogy úgy volt fair, hogy ezt megemlítettük, hogy egy ilyen Kolona szempontjából egy ilyen drámai következménye volt ott a Pivatellivel való találkozásnak, és nagyon érdekes, hogy évtizedekkel később, amikor ezt a döntőt neki felemlegették, akkor mindig Trapattonira volt mérges, mert ő úgy emlékezett, hogy Trapattoni szabálytalankodott vele szemben, de nem így volt. De összességében az egész szezont megnézzük, akkor azt látjuk, hogy a Milán teljesen megérdemelten aratott győzelmet egyébként Európában, és ez volt az a fordulópont, amikor az olasz játékelmélet egyfajta defenzivista futball, annak ellenére, hogy egyébként rendkívül technikás játékosai voltak a Milánnak, és számtalan gólt is szerzett ez a csapat Diego Rocco irányítása alatt, de mégis ez volt az az első nagy európai kiugró győzelem, ahol megtörte egy csapat, ez esetben a Milán, a korábban ugye a Benfica, illetve a Real Madrid lendületét, hiszen ugye a Lisszabon és ugye Madrid jelentette Európa fővárosát ezt megelőzően, azáltal, hogy ugye a Benfica, többek között nyilván Gutmann Béla zseniális munkájának is köszönhetően, meg ugye a Real Madrid, tehát ez a két csapat uralta az ezt megelőző években az európai futballt, és ugye játszott a sorba a döntőket.
Egyébként Olaszországon belül mekkora volt ennek a sikernek az értéke, mert ugye az olaszok mindig kicsit máshogyan tekintenek erre, mindig a bajnoksága azt hiszem a legfontosabb az ő esetükben, de nyilván be kell nyerni, el kell ismerni.
És nagyon régóta vártak rá az olaszok. Ne feledjük el, hogy mielőtt elindul a PEC, mint sorozat. Előtte azért természetesen már számos kupa, tehát közép-európai kupa és a többi vendégként szerepeltek csapatok. Számos egyéb versenysorozat volt, de hát ugye tudjuk, hogy itt a második világháború azért megakasztotta általában a sportéletet Európában, a futballt is, és amikor úgymond újraindul ez a történet, és igazán kiemelkedő, ugye a Grande Torino révén, klubcsapata révén, amely konkrétan szinte időszakban a teljes olasz válogatottat adta túlnyomó részt, akkor ugye a Grande Torino ugye többek között ugye Gersten Ernővel a fedélzeten lezuhan, ugye ez az a híres szupergai tragédia, tehát az olasz futball nagyon ki volt éhezve arra, hogy prófutball szintjén is csúcsra tudjon jutni, addigra ugye a nemzeti válogatott 30-as években már begyűjtött két világbajnokságot, 36-ban ugye volt egy olimpiai siker, akkor az olimpiai kerettel, illetve ugye 68-ban aztán jön majd az Európa bajnoki siker itt Fakettékkel, de nagyon fontos volt ez a klubfutballbeli siker, hiszen akkor, amikor a Grande Torino ez a szerencsétlenség történt, akkor még ugye Beck nem volt, és biztos, hogy ha már lett volna ez a versenysorozat, akkor a Grande Torino is a egyik fő esélyese lehetett volna, talán Európa legjobb csapat volt akkor, tehát valójában ez egyfajta elégtétel volt az olaszoknak az, hogy a 60-as években előbb a Milán, majd pedig Elenio Herrera révén az Inter, tehát valójában Milánó városa vált a európai futball fővárosává.
Végezetül pedig hallgassuk meg, hogyan írtak a Milán sikeréről pár nappal a finálé után.
Csehszlovákiai Sport 1963. május 28. Új együttes tündököl a kupa fényében. A bajnokcsapatok Európa kupája az elmúlt esztendőkben a Pireneusi félsziget házi bajnoksága volt. A Real vagy a Benfica egyéb egyesület nem jutott szóhoz. Amikor most a 8. évfolyamban sorra kerülő a döntő, még mindig úgy látszott, hogy folytatódik a hagyomány. A kupa ismét a Pireneusi félszigetre vándorol, illetve el sem kerül onnét, hiszen tavaly a lisszaboni Benfica csapata vitte haza. Most aztán mégis változott a helyzet, sem a Real, sem a Benfica, egy új egyesület szerezte meg a kupát, az AC Milan. Az olasz labdarúgás egyik legkiválóbb együttese az olasz bajnokcsapat. A Real Madrid 5-ször, a Benfica 2-szer szerezte meg a kupát, most 800-szor az olasz együttes iratkozott fel a névsorba. A csillagok fénye letűnőben van. A kollektív játékfelfogás biztosítja a csapat sikerét, az egyéni tündöklésnek a modern játékban egyre jobban befellegzik. Amikor felvetették a kérdést, vajon a Real Madrid miért maradt alul az ötszörös kupagyőzelme után, általában az volt a válasz, hogy Di Stefano, Puskás és Hentó megöregedett. Nos, ez csak részben van így, Az igazi ok az, hogy Bernabeu-nak, a Real Madrid tulajdonosának elfogyott a pénze, és nem tudott újabb csillagokat szerezni, pedig annak idején sokszor felmerült Pelé neve is. Láttuk a televízióban a Benfica és a Milán nagyszerű küzdelmét, nyomban utána láttuk a nagy rangadót, a Dukla-Ostrava mérkőzést, sőt a budapesti televízió képernyőjén az MTK Budapest-Vasas találkozót is. Mi tagadás? Alacsonyabb volt a színvonal, de hát azt is tudjuk, hogy sem a Dukla, sem az Ostrava nincsen formában, és a budapesti csapatok is messze vannak az európai élvonaltól. Az ilyen színvonal különbség azt mutatja, hogy sürgősen tenni kell valamit, mert különben a bajnok csapatok Európa kupájában, vagy a többi kupa küzdelmében komoly szerephez nem juthatnak a közép-európai labdarúgás képviselői. Az olaszok már rátértek a helyes megoldás útjára. Amikor az olasz labdarúgás válságáról vitatkoznak, Carvaletti, az olasz válogatott egykori játékosa kijelentette, hogy azért gyenge a futballjuk, mert az egyesületek nem nevelik, hanem veszik a játékosokat. Nos, az AC Milán és az olasz labdarúgás szakított már ezzel. Íme az eredmény már kezd mutatkozni. Olasz játékosokkal is jó futballt produkálnak ott, ahol valamikor szintén csupán az idegen csillagok játszottak és vonzották a szurkolókat. Az oriundok, így nevezik az olaszosított külföldi játékosokat, csalódást keltettek sok élvonalbeli olasz csapatban. Az olasz klubok saját nevelésű játékosokkal igyekeznek meghódítani újból a szurkolókat, és ezt tartják az egyedüli helyes útnak. A brazilok sorozatos kudarca azt is mutatja, hogy nem a csillagok hozzák meg a sikert, mert hiszen a brazil válogatott valamennyi játékosáért nagy pénzeket fizettek volna az egyesületek, s mégis a sok csillag egy csapatban közepes eredménnyel szerepel, sőt, az európai portját igen sokan a brazil tündöklés letűnésének tartják. Joggal mondotta Pelé, hogy valami újat kell hozniuk, változtatniuk kell az eddigi felkészülési módszereken, ha 1966-ban is sikeresen akar szerepelni a kétszeres világbajnok.
Ismétlésképpen tehát az 1963-as bajnokcsapatok Európa kupáját az AC Milán nyerte a Benfica ellen 2-1-re.
Az 5 Real siker után a Benfica 2-nél megállt, ahogy a visszajátszás is megáll mára. A két társszerkesztő Cserjés Bendegúz és Tóth Csongor, a műsorszámokat készítő Tóth Béla, Szabó Bence, Regős László Pál, Kreisz Bálint és Cserjés Bendegúz, továbbá a technikai munkatársak nevében is megköszöni a figyelmet a szerkesztői műsorvezető Edvard.